Jó, szia édesem, én most bemegyek a szobába, megiszom egy sört, és egy kicsit megnézem a fantasy csapataimat. Biztos nincsen sok dolgom, csak megnézem. Uff, a fél keretem bye week-en van, és questionable. Mi? Taysom Hill kezdő irányító? Covidos a fél Raiders? A Raiders a Chiefs ellen játszik? Fuf. Lehet, hogy ehhez erősebbet kell majd innunk. Na jó, kezdjük a Week 11-et. Sziasztok! Peti vagyok a Fumble Fórumból, és megint egy őrült hétvége elé nézünk. Hihetetlen, hogy mindig meg tudnak minket lepni. És ezt a következő hetet, a Week 11-et, és elsősorban ugye a matchupokat, ahogy megszoktátok, Gergővel fogom most átnézni. Szia, Gergő!
Sziasztok!
Hogy vagy, Gergő?
Minden rendben, várom a hétvégét és az érdekes meccseket, mert tényleg lesznek itt érdekes mérkőzések, változások kezdőkben, úgyhogy nagyon várom, izgatott vagyok, mint mindig.
Jó, ne is mondom, olyan meccsapok vannak, ahogy végignéztem a listán, hogy hajmeresztő fantasy szempontból most én úgy gondolom, hogy aknamezőn járunk, ami azt illeti. Igen, sok szempontból is. Jó, és hát ugye most ez a Covid helyzet most kicsit érdekessé vált. Ugye most, hogy így Covid listára kerülnek kontaktok, utolsó pillanatban mégis kezdőbe kerülnek, nagyon nehéz így előre látni. Most már injury reporton ugye szinte alig látni a Covid helyzeteket, kontaktokat ugye gyakorlatilag nem is, szóval nem olyan egyszerű most már ezt a helyzetet átlátni fantasy owner szemmel. Gergő, mennyire figyeled az injury reportokat, nem csak a Covid szempontjából, általánosságban?
Az injury reportokat nagyon figyelem, viszont az idei rengeteg sérült miatt lassan eljutottam addig, hogy már csak annak hiszek, amit másfél órával a meccs előtt mondanak. Ugye ezekről a Covid listákról vissza lehet jönni szinte aznap is, amikor meccs van, ugye a negatív tesztek miatt, aztán amikor néha már doubtful emberek is kezdenek. Tehát kicsit nagy a káosz idén, lassan hozzászokunk. Válaszolva a kérdésedre, figyelem, de az utolsó pillanatban mindig csekkolom, hogy mi a helyzet.
És figyelj, Gergő, most már azért ugye nem csak a fantasy, de most már a valós életben a csapatok is készülhetnek a playoffra. Most már azért belátható távolságba került nagyon sok csapatnak a playoff. Mit gondolsz azokról a csapatokról, akik már így a szezon második, hát már utolsó harmadában teljesítenek? Elsősorban, mint arra gondolok, hogy szerinted fontos-e, hogy milyen helyzetben van egy csapat a fantasy produktumuk szempontból? Tehát mit jelent az, hogyha valaki in the hunt, mit jelent, hogyha már valaki bent van a PO-ba, vagy mit jelent az, hogy már valaki messze került a playoff-tól, sőt, már akár in the hunt sincs. Mit gondolsz ezekről? Figyelembe szoktad-e venni ezeket?
Igen, főleg a fantasy rájátszásban realizálódik ez a helyzet, ugye, mert ott már a 15.-16. hét van, és aki nagyon-nagyon jól áll, az esetleg pihentethet, aki nagyon gyengén, azt meg talán félti a játékosait, vagy pont ezért egy kicsit jobban meg akarja nyomni, velük nehéz kalkulálni. A legjobb mindig az, aki nagyon hajt még a playoffba bejutásért, vagy a playoff kiemelésért. Ugye idén egyetlen egy csapat pihen mind a két oldalon, tehát lesz majd bye week-je a rájátszás első hetében. Úgyhogy összefoglalva, én mindig azokat a csapatokat szeretem és preferálom, akiknek küzdeniük kell még azért, hogy kiemelést szerezzenek, vagy bekerüljenek a rájátszásba, mert ők biztos játszhatják az összes sztárt.
Ez így van. Ez ugyanígy szoktam gondolkozni én is. Az in the hunt csapatokat szeretem a legjobban személy szerint. Igen, és ugye nagyon elgondolkodható az, hogy ami még fontos lehet mondjuk egy playoffra készülő fantasy ownernek, matchupok. Tehát azért a playoff idei időszakában már érdemes figyelni azokat a játékosokat, akik ugye potenciálisan akár bummolhatnak az adott hetekben. Jobb matchupjuk van, mondjuk tegyük fel, hogy a Seahawks elleni wide receivereket próbáljuk meg így felszedegetni, vagy akár trédelni értük, mert hát jelenleg ugye most ez a trend, egyszerűen a Seahawks elleni wide receivereket gyűjteni kell, mint egy matricás albumba, régen a brazil játékosokat. Most tényleg úgy gondolom, hogy a matchupokat figyelni kell, és ez nagyon sokat hozhat nekünk, mert most tényleg vannak azok a helyzetek, amiket megérezhetünk. Green Bay Packers ellen, Texans ellen, futók, stb. Szóval vannak azért itt ilyen jellegű faktorok. És hát igen, amit említettél, Gergő, pihentetés. És a pihentetésnél szerintem most ne csak arra beszélünk, amikor valakit kivesznek a keretből, és nem inaktív mondjuk az adott héten. azért itt dühítő tud lenni, amikor mondjuk egy running back helyett ugye más futja be a TD-t, ne amortizálódjon, ugyanez igaz mondjuk egy quarterbacknél is. Ezek megeshetnek. Tehát mondjuk ne legyen már az, hogy a Big Ben Roethlisberger mutassa be a labdát az endzone-ba, hiszen most minek vállaljon a kockázatot. Tehát akkor inkább odaadják egy futónak. Tehát ezek azok a helyzetek, amiket el tudok képzelni, mondjuk egy tét nélküli mérkőzéseknél már elmaradnak. Nem, tavaly természetesen volt rá példa, hogy pont Lamar Jackson ugye ki is ült egy mérkőzést, és pont a playoff legvégén, sőt a döntőben. Tehát ezekre készülnünk kell, tehát ezek bármikor megtörténhetnek, szóval pont az utolsó hetekben nagyon-nagyon kell figyelni mind a riportokat, injury riportokat, depth chartokat akár, és azt, hogy mit fognak nyilatkozni a vezetőedzők. Nagyon fontos lehet, differenciálhatja a szezonunk legvégét, és a második hely az gyakorlatilag csak te vagy az első utolsó. Szóval a legrosszabb. Oké. És még hát ugye Gergő, ugye azoknak a fantasy owneraknak pedig most üzenjünk szerintem, akiknek már esetleg a playoff lehetősége is elhervadóba van. Lehetőleg még tegyék tönkre egy pár fantasy játékosnak az évét, hogyha tehetik. Az a pár-pár elhalászott győzelem nagyon sok borsot tud törni más ownereknek az orra alá. Ez szerintem egy ugyanúgy hasznos része lehet ennek a játéknak. Mit gondolsz?
Persze, ugye ezt szoktuk hangoztatni, hogy oké, hogy ez egy nagyon-nagyon jó játék, de egy ligában vagyunk, úgyhogy a ligatársainkkal sem szabad kibabrálni, úgyhogy játsszuk végig rendesen kellő odafigyeléssel az adott évet. Illetve itt nem csak, hogy mondjam ezt neked, nem csak fontos az adott liga dinamikájában az, hogy esetleg egy rájátszás közeli csapattól elveszel egy győzelmet, hanem nagyon jó érzés. Hogy persze, a fórumon írogatják neked, hogy hát semmire nincs esélyed. Aha, igen, csak majd akkor te se jutsz be, hogyha szépen legyőznek az utolsó két hétből az egyiken, és akkor utána lehet szövegelni, amikor majd találkozunk az alsóházi meccseken.
Pontosan. Statement game-eket kell még csinálni, amennyit csak bírunk. Egyetértek Gergő teljesen, és hát én most már ide azért, főleg azoknak, akiknek Keepers ligájuk van, és ideje szemezgetni azért a játékosokat, hogy ki az, akiket azért esetleg trédelünk, főleg a winnow módbeli csapatoknál lehet szerintem lehetőségünk arra, hogy felvegyünk esetleg egy talentet, annak a kárára mondjuk egy idősebb, jó formában lévő játékost bevonva egy trade-be. Nekünk már lehet, hogy nem fontos annyira a winnow üzemmód, viszont sokkal fontosabb egy jövő évi talent mondjuk. Szóval a Keepers ligában játszóknak azért most már el kell kezdeni szerintem gondolni a következő évről, hogy kik lesznek azok a játékosok, akiket mondhatni taggelnek majd. Oké. Gergő, már volt egy mérkőzésünk, ugye hát egy Arizona mérkőzést láthattunk a Seahawks ellen, és két nagyon jó quarterback mérkőzése volt. Mit gondoltál a meccsről?
Megbántam kicsit, hogy nem keltem fel. Terveztem, hogy esetleg fel tudok kelni, és valahogy megoldom a hajnali ébrenlétet, ez sajnos nem jött össze. Ettől függetlenül persze fantasztikus meccs volt, szoros, megint az utolsó pillanatig kiélezett. A két irányító jól játszott, főleg Russell Wilson mutatta meg azt, hogy na, azért engem nem szabad még leírni, és itt nem csak az MVP szavazásra gondolok, hanem a teljes teljesítményére, azért az elmúlt egy-két hétben elkezdték szídni őt. Nagyon jó volt két nagyon jó csapat, két hasonló típusú irányító, és egy kicsit megijedtem, amikor megsérült Kyler Murray-nek a válla, hogy majd ő kiesik, vagy nem lesz annyira jó a meccs további részében. Nem tudom, hogy mennyire nyomta rá a bélyegét a játékára ez a picike sérülés, de nem nagyon látszott rajta, úgyhogy szerencsére tényleg végkiélezett volt. Néhány gondolat fantasy szempontból. Ez a Chase Edmonds, Kenyon Drake páros visszavedlett teljes tandemé, úgyhogy most két nagyon hasonló fantasy gyárosunk van, ami igazából egyiknek se jó, bár amíg hozzák a TD-ket, addig talán jó lehet. A másik, hogy Carlos Hyde visszatérésével látszik az, hogy mennyire szüksége van ennek a Seattle-nek egy jó futóra.
Nagyon.
És egyébként mi fantasyban mennyire meg tudjuk lovagolni ezt a jó futót. És ugye ő Hyde volt, tehát mondhatjuk, hogy a második számú futójuk. Illetve a nem fantazi része pedig az Arizona megverte magát a büntetésekkel. Mind a kettő offense fal nagyon sokat szabálytalankodott, és dobálták rájuk a sárga zászlót, de ez, amit az Arizona művelt, ennyi büntetéssel benyert yarddal nem lehet meccset nyerni. Legalábbis nagyon nehéz.
Igen, és azért volt szerencséjük is, azért Metcalfnek most nagyon sok volt a dropja, jól piszkáltak ellene persze, de, de a Metcalfben még nagyon sok volt amúgy ezen a mérkőzésen, és talán egy picit látszódik Metcalfnek a gyengesége, és hogy a keze azért nem annyira jó, mint mondjuk egy Luckytnek. A Luckytnek nagyon szép volt az a touchdown-ja szerintem, amit szerzett.
Igen.
Gyönyörűen letette a két lábát, nagyon szép munkát végzett, úgy gondolom. És nagyon igazat adok neked abban, amit említettél a running backről a Seahawksnál, kell oda egy jó running back. Hát belegondolunk, tavaly az egyik legtöbbet futó csapatról beszélünk. Most pedig...
Hát évek óta.
Így igen. Van. Így tovább. Meglátjuk, hogy az a csoport még tud-e jobban bonyolodni, mert hihetetlenül szórakoztató szerintem az a csoport. Jó, Gergő, még annyit, hogy azért jött a Titan TD. Nem bíztál bennem, de jött a Titan TD az részéről. Nem hagyhattam ki. Nem hagyhattam ki. Na, hát Gergő, sérültek. Továbbra is hatalmas faktor. És hát Gergő, hát a Carolina-ba Teddy Bridgewater questionable, nagyon-nagyon kérdőjeles game time decision lesz Teddy Bridgewater. Nem szeretném, hogy játszom, mert nekem nagyon kell egy mély ligában. Christian McCaffrey out. Hát, nincs CMC megint. Evezünk is hát gyorsan a Bengalshoz. Joe Mixon questionable, és nem volt ott az edzésem pénteken. Ez szerintem nem jó jel. Ez nagyon nem jó jel. T. Higgins betegség miatt nem jött vissza a pénteki edzésre. Ez sem jó jel, mert a betegség az bármi lehet ebben a kontextusban. Denverben Drew Luck fent, Jerry Jeudy szintén sérült. Szerintem ott lesznek. Én úgy gondolom. Detroit. Hát a Detroit listája az most nagyon impozáns, ami a questionable játékosokat illeti. Matthew Stafford, Kenny Galladay, DeAndre Swift, Marvin Johnson, TJ Hockenson mind questionable. Szerencsére questionable Marvin Jones és Hockenson azonban csak limited participantok voltak már csütörtökön. Ez úgy gondolom, hogy jó jel, szerintem ott lesznek a meccsen. Kenny Galladayre szerintem továbbra se számítsunk. Pénteken nem edzett, ez már szinte egyértelmű jel. Staffordnak ugye van a kezével egy kis gond, a hüvelykujjával. Nagyon nagy kérdés, úgy gondolom, hogy ő nagyon boríthatja itt a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy végig fogja nyomni ezt a fájdalom ellenére is, szóval szerintem ott lesz a pályán. Viszont DeAndre Swift concussion protokoll, úgy gondolom, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy ott lesz a mérkőzésen. Nem vagyok optimista DeAndre Swiftet illetően, már pedig szerintem egy nagyon jó hétvégét fogunk elszalasztani emiatt DeAndre Swift-től. Green Bay Packersnek megint tömve van az injury reportja. Gergő, majd kérdezd meg a Green Bay Packers-es kontaktjait, hogy miért, de Adams, Lazar, Tonyan, Equanimous St. Brown, Mercedes Louise és Jerry Alexander, mert ő annyira fontos szerintem ebben a relációban, hogy muszáj megemlíteni. Nem egyszerű a helyzet. Én most Lazardot, illetve nem vagyok annyira optimista, ha bár edzegetett, tehát ez nem egy olyan rossz jel. Devante Adams a csütörtöki edzésen vitték le, szerintem ott lesz a mérkőzésem. Akár csak Tonyan is, hogyha ha szükség van, akkor szerintem ott lesz a mérkőzésen. Laviska sem out, a Jacksnél szintén out. Gardner Minshew már questionable, szóval pályára léphet. Nagyon nagy kérdés, hogy akarják-e, meglátjuk. Clyde Edwards-Solair beteg a Chiefsnél, és Alvin Kamara a Saints-ben questionable. Nagyon érdekes, mert nem volt ott a csütörtöki edzésen. Szerintem ott lesz a meccsen, muszáj, hogy ott legyen, amilyen helyzetben van a Saints. Sam Darnold out, tehát továbbra is Flacco-ra van bízva az irányítása az impozáns Jets csapatának. AJ Brown szintén questionable, szerintem ott lesz a mérkőzésen, és körülbelül ők a legfontosabb játékosok, akiket mindenképp kövessünk. Ezek tényleg olyan státuszú questionable játékosok, akik eldönthetik, hogy nyerünk-e a hétvégén, vagy sem. Ugye, Gergő?
Igen. Alvin Kamerát remélem, hogy csak meglátogatta Breeze-t, és adott neki egy pacsit, aztán következő nap már ott lesz edzésen, remélem.
Igen, meglátjuk. Na hát, Gergő, akkor szerintem álljunk át a szokásos formulára. Nézzük át a meccsapokat. És jó, nézzük is, Gergő. Az első mérkőzés, Philadelphia-Cleveland mérkőzés. Hát az igaz, bekukkant a Brownshoz. Hát szerintem ez a mérkőzés az irányítókon fog elsősorban múlni, valamint a secondary-n. És miért? Egyrészt, hogyha a QB rétet nézzük, Carson Wentz a 31. Baker Mayfield a 24. Ez nem szép. Egyik sem szép sajnos. És hát a completion-je például Carson Wentznek a 4. hét óta 60% alatt van. Továbbra is nagyon alacsony. Az elmúlt 3 meccsen 3 interception dobott, ez meglepő, de mondjuk az év kezdéséhez képest ez javulás, Gergő. És én úgy gondolom, hogy Baker Mayfield sincs jobb helyzetben, ugyanis az elmúlt 2 mérkőzésen siralmasan játszott Baker Mayfield. 25 próbálkozás volt a Las Vegas ellen, és a Houston ellen összesen 20-szor próbálkozott. Ezen a 2 mérkőzésen 122 és 132 yardot hozott. 0 TD, 0 interception. Rendben, nem adta el a labdát, ezt mindenképp meg kell neki adni. Azonban ezek siralmas számok. Siralmas számok. Védelmébe szóljon Baker Mayfieldnek, nagyon nehéz körülmények közt kellett ugye játszani a Houston ellen, az nem egy irányító barát mérkőzés volt, de akkor is. Viszont a Philly secondary nem, a Philly önmagában nem jól, nem játszik jól jó secondary ellen, Gergő. Ezt be kell látni. Kikkel találkozott, akik jó secondary volt? A Rams ellen. Ki is kaptak nagyon csúnyán. És hogyha megnézzük mondjuk, aki még olyan relevánsabb és jó secondary volt, a Pittsburgh elleni meccsük, ugye az nagyon, 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 nagyon sok pontot kaptak szintén, 38-at raktak be ellenük. A Baltimore ellen is, tehát ott vagyunk, hogy ha tényleg erős secondary ellen játszanak, problémát okoz. Egyszerűen minimum 30 pontot engednek, Rams, Steelers, Ravens, nem vagyok optimista, és egy jó secondary szintén ez mit jelent? Turnovereket tudnak összehozni Wentzel szemben. És ez nagyon fontos szempont lehet. És ez mit jelent a játékosok szintjén? Úgyhogy tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy Eagles mérkőzés lesz. Kezdjük most a Browns-szal, és a Cleveland Browns esetén, hát nálam Baker Mayfield nem kezdő, nem szabad úgy gondolom hozzáérni. Running back-ek közül Nick Chubb és Kareem Hunt szintén kezdő, mind a kettő. A wide receivereknél nem kezdetném egyik wide receivert sem, és a tight end-ek közül sem kezdetnék senkit a Cleveland Browns-nál. Hát szeretném azt mondani, hogy egyszerűbb a helyzet a Philly-t illetően, de nem. Carson Wentz nem kezdő, Miles Sanders kezdő. Nagyon úgy tűnik, mintha Miles Sanders egy committee-be került volna. Nem igaz. Nem igaz. Boston Scott szerzett egy hosszú TD-t, rendben. Kiugró alkalom volt. Corey Matt szintén, de kb. Ennyi is volt az a két érintés annak a két running back-nek. Nem kézgulni. Miles Sanders nagyon rendben van. Wide receiver-eknél pedig Jalen Reagor nálam kezdő, és most már szerintem elkezdhetjük nézegetni Alshon Jeffrey-t is. A tight end-ek közül Dallas Goedert kezdő. És körülbelül így épülne fel nálam, defense-ekhez nem érnék. Gergő, mit gondolsz?
Hasonlóan gondolkodunk, annyi, hogy én egyetlen egy Philadelphia elkapót sem mernék kezdetni, és nagyon-nagyon egyetértek, és én is külön szeretném kiemelni, ne ijedjetek meg Miles Sanders-től, Miles Sanders, amikor a pályán van, jó teljesítményt nyújt. Illetve még egy érdekes dolog, mondjuk Wentzel kapcsolatban, az, hogy igazából csak olyankor van használható fantasy meccse, amikor ő fut TD-t. Nem tudom, hogy most fog-e futni, és ezt szerintem senki se tudja előre megmondani. Úgyhogy Wentzel így kicsit azért óvatosan kezdessétek. Másik oldalon egyetértünk, annyi, hogy én ugye mind a két futót kezdetem, rajtuk kívül senkit, Hoopert sem.
Így van, így van. Jó, menjünk is a következő mérkőzésre, Gergő.
Atlanta New Orleans. Na, ez benne van abban a négyben, amit mondtam, sőt, talán ez az, amit a leginkább várok.
Csemege.
Igen, igen. Egy nagyon érdekes meccsre számítok, nagyon jó offenzek fognak játszani, eddig legalábbis ezt láttuk tőlük. Lesz egy nagyon gyenge védelem, és egy folyamatosan fejlődő védelem a pályán. Nincsen Breeze, ugye ez a lényeg itt ezen a meccsen, hanem Taysom Hill kezd.
Én ezt nem veszem meg. Peyton csak azt akarja, hogy tönkre menjen megint a fantasy hétvégétek. Frank Reich-al biztos csetelt a hétvégén.
Én nem tudom, szerintem nem merné ezt így kijelenteni, hogyha nem lenne igaz, mert elmismásolhatná, és én egyébként taktikai szempontból ezt is választottam volna a helyében. Minek jelentette be, hogy Taysom Hill kezd? Mindenki arra számított, hogy majd Winston fog játszani, úgyhogy szerintem ez egy elhamarkodott kijelentés volt. Még gyorsan én annyit gondolok egyébként, hogy a védelem miatt nyer a New Orleans. Úgyhogy szerintem egy jól felépített támadó felfogással meg lehet verni ezt az Atlantát, és szerintem a New Orleans meg is fogja ezt tenni. Úgyhogy én New Orleans győzelmet várok. És egy kicsi adalék ide Taysom Hillhez, akitől sokat várok ezen a meccsen, de vannak érdekes statisztikái. Ugye ő mindig irányítóként volt a New Orleansnál, viszont special teamben is nagyon sokszor feláll, és ami eddig történt vele idén, az egy futott TD, egy elkapott TD, nulla passzolt TD. Na most ez kicsit kibővítve, az egész karrierére nézve, 4 futott TD, 7 elkapott TD, 18-ból 10 sikeres passz, 205 yardért, 0 TD és 1 interception. Ezt tette az alapszakaszban eddig Taysom Hill, aki most a kezdő irányítója lesz a New Orleans-nak.
Nem eszem meg, pont ezért, Gergő, pont ezért nem eszem meg. Winston ennél több interception dobott, mint ez az ember labdát. 2 meccs.
Ez igaz, na ez igaz. Viszont Winstonnak egy évre 1,1 millió szerződése van, Taysom Hillnek meg 2 évre 21 millió, úgyhogy valahol azért érthető ez a Taysom Hill kezdetés. Ezzel együtt ez a szegmens, ez inkább csak anyagi, nem pedig hát te pályán mutatott teljesítménnyel alátámasztott, hogyha mondhatok ilyet. Térjünk át a játékosokra, mert most már így Taysom Hill egy kicsit nagyon, nagyon rácsavarodtunk, ami egyébként szerintem a hét egyik legérdekesebb témája, ezzel együtt azért minden meccsen át kell érnünk, és most gyorsan ugrok is az Atlantára. Matt Ryan kezdő, Matt Ryan egészen jól teljesít idén, úgyhogy szerintem nyugodtan kezdethetitek. Nálam Julio Jones is kezdő, Calvin Ridley is kezdő. Azért a biztonság kedvéért Ridley-re én megint ránéznék a meccs előtt, tudom, most úgy tűnik, hogy játszani fog, de azért biztos, ami tuti, és Hayden Hurst is egyértelmű kezdő, nagyon jó fantasy tight end, nagyon-nagyon sokat várok tőle ezen a meccsen, és egyébként az egész évben, ami még előttünk áll, és nem véletlenül nem mondtam a nevét, Todd Gurley nálam nem kezd.
Nem már.
Nem kezd. A második legkevesebb pontot engedi a New Orleans védelme a futóknak, és bár Todd Gurley nagyon jó, szerintem ezen a meccsen inkább passzolni fog az Atlanta, és nem fognak túl sokat futni. Na majd, amikor következő adásunkban erre visszatérünk, és Todd Gurley futott összesen 30 yardot, de kétszer befuttatták vele a TD-t, és Hayden Hurst nem kap el emiatt TD-t, akkor majd fogom a fejem, és mindenki engem fog dobálni. De én ezt most így látom. Térjünk át a New Orleans oldalára. Alvin Kamara egyértelmű kezdő, nálam elkapók és tight endek közül is csak Michael Thomas kezdő, és azért, mert ő a legnagyobb név, és nem tudom, hogy Taysom Hill kinek fog dobálni. Szoktuk mondani, hogy az újonc QB-knak a legjobb barátja ugye a tight end, de Taysom Hill nem újonc QB, csak nagyon keveset dobott. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz katyvasz, amit itt várhatunk, és nálam Taysom Hill 10 fős ligák fölött kezd.
Nem,
azért, de el fogja adni a labdát egyszer, lehet kétszer, az minimum mínusz 4 pont, viszont fog futni legalább 2 TD-t, az plusz 12, és fut mellé még mondjuk 60-70 yardot. Szerintem Taysom Hill-en nagyot lehet nyerni ezen a héten, de csak akkor kockáztassátok be, hogyha nincsen biztos opció. Én ezt szívesen feldobnám az érmét. Szerencsére nem kell, mert minden ligámban van egy olyan irányítóm, akivel biztonságban érzem magam, de hogyha necces helyzetben vagytok, a kezdő irányítótok pihen a héten, én a ti helyetekben szívesen megpróbálnám Taysom Hill-t. Na, dobálj meg, Peti.
Hát, én nem eszem meg ezt a Taysom Hill dolgot. Én még mindig viszont ne dobjátok el szerintem. Ha úgy van, akkor szerintem az első negyed után lehozzák Taysom Hill-t, és felhozzák majd Winston-t, és megint csak néha fel fog jönni egy ilyen lehet, hogy a kezdő Hill lesz, de szerintem legalább ugyanannyi snappen fenn lesz akkor Winston. El tudom képzelni ezt is. És ha elkezd dobálni, tehát azt mondta Peyton, hogy Hill lesz a kezdő. Nem azt mondta, hogy ő fog csak játszani, ezt nagyon szeretném kiemelni. És ez szerintem olyan Peytonos húzás is lenne. A Michael Thomas dologgal egyetértek, én sem merik máshoz hozzányúlni. Titan Deck szintén. És Görli. Nem tudom azt, hogy, hogy igen, borzasztó. Az elmúlt 4 mérkőzésen Görli 2,5 yard körül átlagol. Ez borzasztóan rossz. Ez borzasztóan rossz. Viszont, ami ezt, ezt árnyalja, hát az elmúlt 4 meccsen 4 TD-t befutott. Szóval igen. Ott a goal line, ott van a TD upside nála, és azért van átlagban egy 20 érintése. És a volumen ott van. Ez engem meggyőz arra, hogy nem szabad Görlit ott hagyni a padon. És persze tudom, hogy ez a start sit nálunk mit jelent, hogy kit kezdetünk, meg kit nem. Projection környékén erre én azt mondom, hogy legalább benne van a potenciál. Alá nem gondolom, hogy menne.
Igen, ezt akartam kiemelni, hogy ugye mi, amikor itt beszélünk arra, hogy kezdő, nem kezdő, logikusan én is kezdetném Todd Gurleyt, akár szinte második számú futóban is flexben biztos, hogy betenném a csapatomba. Igen, én inkább ezt úgy gondoltam, hogy amit te most mondtál, azzal nem értek egyet, szóval szerintem projection alatt fog termelni Todd Gurley. Akkor lehet, hogy így finomítom kicsit azt, amit mondtam. Abban a kontextusban, ahogy mi beszélünk róla, nálam nem kezdő Gurley, tehát projection alatt termel.
Oké, ez így érthető. Jó, akkor menjünk is át a következő mérkőzésre. Cincinnati Washington. Húha. Hát én itt irányító megőrülésre számítok. Azért mind Burrow, mind Smith nagyon-nagyon sok lehetőséget kap. Nagyon sokat úgy gondolom. És ez egy nagyon fontos szempont is a mérkőzésem. Smithnek például 55 dobási lehetősége volt. Tehát ez hihetetlen a legutóbbi meccsen. Viszont mi az, ami fontos. Ez a két quarterback teljesítmény szerintem fantasy szempontból nem fog sokat érni. ez az én meglátásom. Sok-sok yard, de nem fogom elképzelni azt, hogy nagyon mennének, hogy majd sülnének a TD-k. Talán Burrow-nál ugye megvan az upside, fiatal rookie-ot el tudom képzelni, viszont Gibson futogatja be a touchdown-t, egyre többet használják végre a goal line-nál, mert 7 touchdown-nal jár Gibson, a Washington football team partiban van, és ez szerintem nagyon fontos. Mi az, ami érdekessé teszi? Az, hogy 22 touchdown passzoltak a Cincinnati Bengals ellen. Ez nagyon sok. Szóval lehetséges azért, hogy beakadnak itt elkapott touchdownok is, és hát tudjuk, hogy ki fogja elkapni, hogyha itt dobott touchdown lesz. Szóval erre érdemes odafigyelni, és valamint hát ugye a Bengalsnek azért... A Cincinnati Bengals a 8. Legtöbb yardot engedi a futás ellen, ami szintén nem a legmeggyőzőbb. És nagyon sokat futnak ellenük. Nagyon sokat, és jól tudnak futni ellenük, és most ez a Redskins Washington football team jól fut. És szerintem ez lesz a kulcsa ennek a mérkőzésnek, szóval Gibsonra nagyon oda kell érdemes majd odafigyelni, úgy gondolom, minden adott hozzá. Én most meglepetésre egy Washington győzelmet elképzelhetőnek tartok. Oké, mit jelent ez a játékosok szintjén? Nézzük meg először a Cincinnati Bengals-t. Burrow high risk, high reward játékos. Én azt mondom, hogyha akarunk kockáztatni, és nagyon kell az upside, akkor mehetünk Burrow-val. Running back-eknél Gio Bernard nálam kezdő. Ha Mixon játszik, akkor persze Mixon kezdő. A lényeg az, hogy a Cincinnati Bengals mindenkori első számú running back ezen a mérkőzésen kezdő. A wide receiver-eknél T. Higgins kezdő, és most Tyler Boyd-ot kihagynám, és most én AJ Green-nál mennék. Tight end-eket nem kezdetném. Washington football team. Washington football team, Alex Smith szerintem kezdethető, ha szeretnénk, és már azért az év vége fele járunk. Bye week-ek vannak, lehet, hogy szükségünk van egy opcióra. Szerintem Alex Smith most egy nem rossz opció. Antonio Gibson mindenképp kezdő, és McKissick is kezdő nálam. Wide receiver-eknél Terry McLaurin kezdő, az összes többi wide receiver-t felejtsük el, és a tight end-ek közül Logan Thomasnak nem egészen látok most touchdown upside-ot, viszont yardokat látok benne. Tehát, hogyha keresünk egy 5-6 pontos tight end-et, egy pici touchdown upside-del, akkor Logan Thomas a mi emberünk. És körülbelül ennyi. A védelmekhez pont ezért, hogy egy kicsit azt várom, hogy több pontos mérkőzés legyen akár, nagyon sok passzolt helyzettel, sok futás a Washington részéről. Talán a védelmeket egy picit elhagynám most, viszont elgondolkoznék a bármelyik csapatból, akár Bullock kezdetésével, mint kicker.
Igen.
Mit gondolsz, Gergő?
Nagyon sok mindenben egyetértünk. Én is egyébként Washington győzelmet várok. Még egy ilyen összefoglaló gondolat, hogy ha most abból kellene választanom, hogy Joe Burrow-t vagy Alex Smith-t kezdessem, én Alex Smith-t kezdetném. Én pedig azért, mert szerintem Joe Burrow sokat fog feküdni a földön, és ez nem fog neki túl jól esni. Még egy dolog a két irányítóval kapcsolatban, ennek ellenére, hogy szerintem Burrow-t azért meg fogják szeretgetni a mérkőzésen, összesen lesz 600 passzolt yard szerintem ezen a mérkőzésen.
Ez benne van.
Szerintem ez simán összejöhet. Amiben nem megyek végig a játékosokon, csak azt mondom, hogy azt gyorsan el, amivel nem értek egyet. AJ Green-t nem kezdetném, megszakad a szívem egész évben, de én már nem kezdetem. És McKissicket inkább csak mélyebb ligákban, vagy hogyha valós csapatokat, fantasy csapatokat nézünk, akkor kimondva a flex pozícióba tenném be maximum McKissicket.
Igen,
de egyébként ott helye van, mert benne van a TD, néha pihentetik Gibsont, és nagyon jól belép olyankor egyébként a helyére, amikor Gibsont pihentetik. Úgyhogy egyébként ezekben egyetértünk, illetve én nem venném el a touchdown opciót sem Logan Thomas-tól, de mivel te is azt mondtad, hogy lehet kezdetni, ezért ebben is egyetértünk.
Igen, a Washington védelmében azért a rush yardokkal nem állnak annyira rosszul, tehát a Lions ellen is 90 yardot futottak, és ugye tudjuk, hogy Gibson is és McKissick is jó az elkapásokban, és inkább ott van az erősségük amúgy, hogy őszinte legyek, és Giants ellen mondjuk csak 40 yard körül, 37 volt, a Cowboys ellen 208 yard, és mehetnénk vissza Giants ellen megint 86 yard, szóval nem olyan rossz az a futójáték. Szóval lehet azért bízni abban, hogy azért akár mondjuk Gibsonnak egy 60 yard, McKissicknek 40 yard, és elkapásokban mind a kettőnek mondjuk egy 25-25, és akkor PPR-ról nem is beszélünk arról a faktorról. Szóval most én azt mondom, hogy lehet menni velük, mert szerintem melegszik a Alex Smith, kezdi lerázni a rozsdát, és meglátjuk, hogy most mennyi pontot tud magából kinyomni. De menjünk át a következő mérkőzésre, Gergő.
Detroit Carolina. Na, ez lesz az a mérkőzés, mivel nagyon sok meccs van, amit biztosan nem fogok nézni. Ugyanis szerintem ez egy kicsit ilyen szenvedős meccs lesz mindkét oldalról, egyelőre most még felejtsük el az irányítókat. Itt az én szememben kettő hasonló csapat játszik, és tudom, hogy valójában nem feltétlenül hasonlóak, mert a Lions inkább hosszú passzokat szeret dobálni, a Carolina meg inkább felépíti a támadásait, de valahogy ez a nem túl jó védelem, ilyen középszintű támadósor, ami néha megvillan, és tudjuk, hogy tök izgalmasan és tök jól tudnak játszani, de nagyon sokszor meg leülnek, úgyhogy nekem kicsit ilyen szintelen szaktalan mind a kettő csapat idén, annak ellenére, hogy maga Carolina ahhoz képest, amit vártam, nagyon jó és ilyen szempontból szimpatikus nekem, ráadásul ott van Robbie Anderson, aki idén nálam egyébként a fantasynak az egyik nagy felfedezettje, vagy újra felfedezettje, szóval ez nekem kicsit ilyen szürke meccs az én szememben, és akkor konkrétabban ugye kérdéses a QB itt is, ott is. Én azt mondanám, hogy ha nem játszik Teddy Bridgewater, akkor nyer a Lions. Akkor is, hogyha Stafford sem játszik. Mert hogyha megnézzük a maradék két irányítót, ugye Philip Walker a Carolina Panthersnek az irányítója, Chase Daniels pedig a Detroit Lionsnek az irányítója, a csere irányítók. Hát Chase Daniels azért jóval jártasabb az NFL perkein belül, mint Philip Walker, úgyhogy szerintem, hogyha nincsen Teddy, akkor az irányító különbség miatt mindenképpen hozza a Lions a meccset. Ha játszik Teddy Bridgewater, akkor egy szoros meccsre számítok, és akkor nem mennék győztes tippelni, mert akkor kicsit inkább a Carolina felé billene nálam a mérleg, szóval, hogyha mindenki 100%-os, akkor Carolina, de őszintén szólva én egyébként azt gondolom, hogy Stafford játszani fog, Teddy Bridgewater pedig nem, és így, hogyha most kellene mondanom nyertes, mindenképpen a Lions-t mondanám. Játékosok. Carolina Panthers oldalán, hogyha nem játszik Teddy Bridgewater, akkor egyetlen egy embert kezdetnék, Mike Davis-t. Hogyha játszik Teddy Bridgewater, mondom, szerintem nem fog, akkor még Robbie Anderson-t is betenném a kezdőbe, és itt még egy kicsi gondolat, hogyha nem Teddy Bridgewater játszik, ami szerintem meg fog történni, akkor egyébként érdemes lehet Ian Thomas-t betenni, mert benne lesz a TD upside, ha Philip Walker bebizonyítja, hogy el tud jutni a TD terület környékére. Másik oldal, Detroit Lions. Ha játszik Stafford, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz az a nagy új, ugye, de én kezdetném ez ellen, a Carolina védelem ellen én kezdetném Staffordot. A futókról ne beszéljünk, mert ugye DeAndre Swift-tel nem tudjuk pontosan, mi lesz. Adrian Peterson-t nem merném betenni a kezdőbe, és elkapóknál megint folyamatosan minden poszton a sérülésekről kell így is úgy is beszélni, kicsit zavaró ez, hogy itt szegényeknél mindkét oldalon ennyi a questionable. Kenny Golladay-jel úgy számolok, hogy még nem játszik, úgyhogy Marvin Jones nálam kezdő, és senki más. TJ Hockenson pedig kezd, szerintem játszani fog, és szerintem jól is fog teljesíteni. Most az legutóbbi héten volt egy kis problémája, ugye neki is a nagy ujjával, csak hogyha jól tudom, akkor neki a lábán a nagy ujjával, és ez meg is játszott a termelt fantasy pontjain, az elmúlt heti teljesítménye volt a leggyengébb eddig idén, de szerintem erről jól fog, vagy erre jól fog reagálni, és most jól fog teljesíteni Hockenson. Peti?
Hogy így elmondtad ezt a mérkőzésnek az elemzését, így kicsit el is gondolkoztam, hogy nekem ez a meccsap tetszik. Én ezt a mérkőzést amúgy összességében nézném. És nagyon sok a változó benne. Ez szerintem mindig érdekessé teszi, de valóban egyre nagyobb ilyen darásfészek kezd lenni ez a mérkőzés, úgy gondolom.
Igen.
Nagyon sok a dependencia. És egyetértek az elhangzottakkal. Itt egyetlen dolog van, ami érdekessé tesz, hogy ez a DeAndre Swift sérülés, aki valószínűleg ugye már egyes rankingeken már el is tűnt. Hogy mind a két csapat nagyon sokat enged a running back-eknek. Ez Mike Davisnek nagyon-nagyon sokat fog segíteni. Hát a running back-ek a Detroit Lions-nél, mit gondolsz, nincs Swift, akkor mi legyen ezekkel a running back-ekkel?
Adrian Peterson.
Csak? Bemernéd tenni jó, nyugodt szívvel Adrian Peterson?
Nem, senkit nem mernék betenni, ha nem játszik Swift, de szerintem őt többet fogják használni, mint Kerryon Johnson-t. Remélem, Kerryon Johnson-t elfelejtik lassan.
Uh-huh. Most nem tudom, hogy nekem egy kicsit magasabban van Kerryon Johnson. Oké, mehetünk is tovább a következő meccsre, Gergő, mert... A Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars mérkőzés a következő. Hát, mit is tudnék mondani, Gergő? Ez a mérkőzésen szerintem inkább a Pittsburgh Steelers-t érdemes elemezni. Sima Steelers győzelmet várok. És tehát a Jacksonville Jaguars összesen csak két esetben engedett az ellenfél csapatának 25 pontnál kevesebbet. Tehát sok pontot engednek, és összvisz kétszer voltak 25 pont felett, egy 30 pont a Tennessee Titans, amit ők szereztek, és 29 pont a Chargers ellen. Szóval nem annyira jól működik most még ez a csapat. Nagyon sok pontot enged, és inkább itt van a gyengéjük. És ezt kegyetlenül ki fogja tudni használni a Pittsburgh. Ez szerintem ne is legyen kérdés. És elsősorban miért? Azért, mert a defense-ük hát az elmúlt három mérkőzésükön 349, 267 és 315 yard, passzolt yardot enged az ellenfélnek. Ez nagyon sok, és nagyon sok turnoverük is jön, három turnover az elmúlt két mérkőzésen. Nem vagyok optimista. Tehát nincs szerintem itt most a meccset illetően bármit is elemezni, ezek egy sima Pittsburgh győzelemnek kell lennie. És van viszont egyetlen egy dolog, ami Gergő nekem egy kicsit probléma. Pedig a Pittsburgh Steelersnek a futójátéka. Az elmúlt négy mérkőzésen nem jutottak 100 yard fel, és tudjuk, hogy milyen running back by committee van, és tudjuk, hogy mennyi azért a clock management, mert ők sokszor ezt megtehetik. Ugye még 94 yardot szereztek a Titans ellen, Ravens ellen már csak 48 yardot futottak, 46 yardot a Cowboys ellen, és 44 yardot a Cincinnati Bengals ellen. Tehát ezek a számok nem jók, Gergő. Ezek a futott yardok, ezek nagyon kevesek. Tehát azért ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk azok a futók relevánsak legyenek ebben a committee helyzetben, sokkal több kell nekik. Sokkal több. És ez az, ami fantasy szempontból nagyon fontos. Viszont ez mégiscsak a Jacksonville Jaguars. És akkor térjünk is át rögtön a nevekre. Hiszen kezdjük is rögtön a Pittsburgh Steelers-el. A Big Ben. Big Ben nálam kezdő ezen a mérkőzésen. Nem is lehet ez szerintem kérdőjel. James Conner. Hát vajon ezzel a backfielden mit tudunk kezdeni James Connerrel, és most azt mondom, hogy legyen kezdő. Most két nagyon rossz mérkőzés után van. Mikor máskor hozzá ezt, mikor máskor javuljon a teljesítmény, hogyha nem ezen a hétvégén a Jags ellen. Menjünk James Connerrel, és a wide receiverekből mind a három nálam kezdő. Chase Claypool, Diontae Johnson, Juju Smith-Schuster. Kettő biztos, hogy jól fog működni, szóval nem tudok mást mondani. Kezdetni kell őket, muszáj. A háromból kettő biztos, hogy touchdown fog hozni. És a Titan-eknél Elik Ebron nálam elérte, hogy majdhogy nem minden héten kezdő, ugyanis egy ilyen matchupnál, és most így a Pittsburgh Steelers magas oktánszámú offenzében bármikor lehet touchdown-ja, tehát van touchdown upside-ja Elik Ebronnak, szóval nálam nem kérdés, Elik Ebron is mehet a kezdőbe. Titan-eknél sajnos így kell mazsoláznunk. Jaguarsnál irányítóhoz nem érünk, James Robinson, hát Steelers ellen futó, de szerintem kezdő. James Robinson tegyük be a kezdőbe. És a wide receivereknél DJ Chark-nál nem kezdő, Keenan Cole kezdő, és ha nagyon kétségbe vagyunk esve, akkor Chris Conley-t meg lehet nézni. Egyre több snappet kap, mióta Luton a kezdő, és ami még érdekes, hogy keresi. Tehát vannak azért érintések. Nagyon keresik őket. Tehát legutóbb is az első két mérkőzés, a két 8-8 targetje volt. Az első mérkőzésen elkapott 7-et, a másodikon elkapott 4-et. 52 yard, 43 yard. Erre egy touchdown bőven elég, hogy már egy jó wide receivert kapjunk. Half PPR-ba, PPR-ba, ezek pedig nagyon jó számokat tudnak eredményezni. Tehát Chris Conley-ra érdemes figyelni. Itt most nyomok egy nagyon-nagyon-nagyon mély sleepert, de ez nagyon mély persze. Ettől függetlenül érdemes figyelni. Titan-et nem kezdetnék, és a Pittsburgh Steelers védelmén kívül, aki a Jacksonville Jaguars beteszi kezdő defense-nek, annak így helyben térdre vettem magam, és azt mondom, hogy igazi kalandvágyó emberrel, fantasy játékossal állok szemben. Szóval körülbelül így képzelem el, itt Connor-ön van nagyon-nagyon sok. Szerintem itt nagyon kell neki bounce back, mert ha három mérkőzést fog így lehozni, akkor hirtelen elkezd a fantasy értéke zuhanni.
Egyetértünk, hogyha ezt a meccset is úgy hoz le, ahogy eddig, akkor kiveszem a flex pozíciómból Connert, és nem lát egy-két hétig kezdőt, az biztos. Nagyjából egyetértünk a dolgokban. Amiben eltérünk, az az, hogy én egyetlen egy elkapót sem tennék be a Jacksonville-ből, és Elik Ebronban még nem bízom mindig, szerintem találunk jobb opciót, mégpedig azért nem bízom benne, mert tényleg nagyon jók ezek az elkapók, ahogy te is mondtad. Nálam egyébként Chase Claypool és Juju egy szinten van, és egy kicsit alattuk Diontae Johnson, de Diontae Johnson is kezdő. Tehát, hogy szerintem ez túl sok száj ahhoz, hogy még Ebront is belevegyük, ráadásul mind a ketten úgy gondoljuk, hogy Connor is jó lesz ezen a héten, úgyhogy én ezen a héten Ebrontól nem várok sokat. Ezzel együtt a többi játékos, amit elmondtál, azzal teljes mértékben egyetértek, és igen, én is úgy gondolom, hogy a Jacksonville nem fog tudni úgy kiszabadulni, vagy virgonckodni a harapófogóban, mint a múlt héten, hanem itt a Pittsburgh összeroppantja őket.
Igaz, igaz, ami igaz. Ilyen számok mellett nem egyszerű fickándozni. Gergő, mielőtt tovább mennénk, egy pillanatra megállnék, és csak a hallgatóinkat megkérném, hogyha még nem iratkoztak fel, vagy nem követnek minket, kérjük egy kattintással, tegyék meg, ha tetszik a műsort. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgatjátok, és velünk együtt élvezitek ezt a Week 11 elemzést. Haladjunk is tovább, Gergő. Következő mérkőzés.
Ez a Tennessee-Baltimore mérkőzés. Én ettől a meccstől egy nagyon jó meccsre számítok, ez is benne van ott az álmomra kiemelt mérkőzések között a héten. Nagyon jó mérkőzésre, de küzdős meccsre számítok. Tehát itt lesz bőven futás, védelmi nagyon nagy játékok és szép játékok, viszont ha mondhatjuk, akkor meglepetést várok, és a tavalyi playoff meccsnek a végeredményét, na nem pontügyileg, hanem abban, hogy nyer a Tennessee. Mégpedig azért, mert szerintem mostanában ez a Baltimore, mi is szoktunk itt az adásokban beszélgetni, nem annyira meggyőző, mint ahogy azt mi vártuk. Egyáltalán nem. És szerintem a Tennessee-nek szüksége van, most nagyon nagy szüksége van egy győzelemre, ahhoz, hogy még inkább nem is és azt kellene mondanom, hogy bebiztosítsa a helyét a playoffban, hiszen azért ők nagyon küzdenek még a playoff helyekért, inkább azt mondom, hogy folyamatosan életben tartsák, és igazi esélyesek legyenek abban, hogy bejussanak a playoffba. Én szerintem megnyerik a meccset, valószínűleg sokan nem értenek velem egyet, de én ezt nagyon, nagyon úgy érzem, és nagyon magabiztosan merem most ezt állítani. Nézzük a kezdőket. A Baltimore oldalon Lamar Jackson kezdő, nem lehet kihagyni a kezdőből, drága volt, és azért mindig benne van a robbantás. Futók? Nem vagyok hajlandó Baltimore futót kezdetni még mindig. Uh-huh. Túlságosan megosztják a labdákat. Van három egészen jó futójuk, és hát hagyjuk ezeket a futókat, mert ki tudja, hogy melyik héten ki csinál jót. Az elkapóknál sajnos Hollywood Brownról levettem a kezem, én nem foglalkozom már vele idén, amíg nem csinál három nagy meccset egymás után, úgyhogy nálam Marquise Brown nem kezdő. Willis Snead mélyligákban viszont igen, mostanában nagyon keresi őt Jackson, úgyhogy ha egy Baltimore elkapót szeretnék betenni, akkor az mindenképpen Willis Snead lenne, és biztos vagyok benne, hogy mélyligában szükségébb is lenne egy ilyen játékosra, úgyhogy én ott valószínűleg betenném a kezdőbe őt, és Mark Andrews természetesen kezd. A Tennessee oldalán egy kicsit nehezebb a helyzet, mert ami számomra egyértelmű az az, hogy Derrick Henry kezd, nem várom tőle azt a 190 plusz yardos meccset, amit tavaly a rájátszásban futott a Baltimore ellen, de jó meccsre számítok tőle, még ez ellen az erős védelem ellen is. AJ Brown nálam kezdő, és Corey Davis nálam nem kezdő, és annyit szittem már idén Jonnu Smith-t, hogy nem kap el labdát, meg vannak ilyen 10 yardjai, hogy utána fut egy TD-t a következő meccsen, úgyhogy Jonnu Smith-ben hát kezdő, tehát nem tudok mit mondani, valahogy egyszerűen a vörös zónában ő szinte az első számú ember már, őt keresi legtöbbször Tannehill, és még néha futásoknál is odaadják neki a labdát, úgyhogy Jonnu Smith-t be kell, hogy tegyem a kezdőbe, és Ryan Tannehillt nem merem a Baltimore védelme ellen betenni a kezdőbe.
Oké. Én maga a meccs felfestésével egyetértek. Benne van a pakliban, hogy a Tennessee meglepetést tud okozni, és szerintem jól futó csapatok ellen azért meg tud inogni egy picit a Ravens ugyanúgy, és arra, a nevekre is egyetértek, Gergő. Egyetlen egy kérdésem van csak. Foreman, a running back 2 mondjuk így a Tennessee Titansnél. Mit gondolsz róla? Potenciálisan megvan a veszélye annak, hogy mondjuk a garbage time TD-ket lefölözze Derek Henry-ről, hogyha olyasmi helyzet lép fel?
Igen. Egyértelműen szerintem, viszont ezen a meccsen nem várok garbage time-ot.
Aha. Igen, mert azért ez kicsit aggasztó Derek Henry-nél, mert tudjuk, hogy nagyon szépen tudja enni a yardokat, az a sose volt gond. Viszont neki mindig azért az 1-2 touchdown is kellett, hogy meglegyenek ezek a 20-25 pontos betonerős meccsei, amikben egy kicsit kevesebb is van. És aztán pont emiatt is érződhet. Meglátjuk. Izgalmas, hogy mi történik, mert tudjuk, hogy Donta Foreman egy előkelő helyen draftolt running back volt még a Texansnál, és sérülések hátráltatták nagyon sokáig. Lehet, hogy a Titansnél fog új otthonra találni. Ki tudja? Uh-huh. Szóval érdekes a helyzet, és ne felejtsük, hogy még ott van Jeremy McNichols, aki nekem nagyon tetszett egy mérkőzésen, amin pályára lépett, tehát nagyon tehetséges running backről van szó. És ugye van Darrington Evans, aki meg szintén még egy rookie a Tennessee Titansnek, aki most inkább in and out sérülések miatt. Nehogy az egyik legstabilabb RB egy committee helyzetbe kerüljön, mert nagyon érdekesen alakul most ez a backfield ilyen szempontból, hosszú távon persze. Az összes névvel, akit említette Gergő, egyetértek. Jó, hát figyelj, Gergő, én megyek a következőre, ahol a tényleg nagyon meg akarom kongatni most a meglepetés szagot a levegőben. Uh-huh. Mondjuk a meglepetés szagúnak tudjuk nevezni. Szerintem a New England meg fogja verni a Houston Texans-t. Én ezt így gondolom. És igen, mondjuk úgy, hogy már hot streak-en van a New England, mert ugye két meccset nyert most így egy húzamban, és ami miatt ez inkább nagy dolog, hogy az egyik az egy Baltimore Ravens volt, mert hát tudjuk, hogy a Jets-et meg tudja verni mondjuk egy New England, meg azt szerintem Bill Belichick gomfoci játékosokkal is lehozta volna, de azért Ravens megverni az fegyvertény. És méghozzá úgy, hogy azért a saját gyógyszerével letették meg a Ravens, nagyon sokat futott, ugye a New England Patriots, hát ugye 173 yardot futott a New England, ami impozáns, és az elmúlt időszakban nagyon sokat futnak. Nagyon elkezdett futójátékra fókuszálni a New England, és hát ez tudjuk, hogy Damien Harris talán az, aki most a legpotensebb azon a backfielden, szóval ez jót jelent. Viszont amit kiemelnék, volt egy négy mérkőzésből álló vereségi sorozata a New England Patriotsnek. Ez a Chiefs, Broncos, 49ers és a Bills ellen volt. Az első mérkőzés a Chiefs ellen, hát szerintem nézzük el, a Chiefs ellen kikapni szerintem benne van a pakliban, és a Bills is azért egy potens csapat, viszont egy Broncos-tól meg egy ezersebbtől vérző 49ers ellen kikapni, mondjuk úgy, hogy szerintem sok embert azért meglepet. És még hozzá inkább a hogy. És ezt tudod, hova írom, Gergő? Az, hogy bezárták a Patriotsnek azt hiszem kétszer is a centerét, és Bill Belichick, igen, tudjuk, hogy nagyon erős abban, hogy szerintem összetartásokon ők videóznak, és nem Bill Parcell dokumentumfilmeket vágnak, hanem szafatokra elemzik a mérkőzéseket. És szerintem ezt nem tudták megtenni megfelelően azon a szinten, amit szerintem Bill Belichick mondjuk elvár, mint felkészülés. Nem volt meg az a finesz, nem volt meg az az összetartás, nem volt meg az az összhang ezeken a mérkőzéseken. És ez mondjuk 3-4 mérkőzésig kitartott. Kész. Ez érződik egy ilyen rendszeren, amit mondjuk Bill Belichick összerakott. És most szerintem újra nyitva van a center, újra fel tudnak készülni, a nüanszokra oda tudnak figyelni. El fogja kapni a Texans-t. És elsősorban azért, mert a New England továbbra is meg tudja folytani fantasy szempontból is az irányítókat. 15,54 század pontot engednek a quarterback-eknek a New England védőjátékosai, meg tudják folytani Watson-t, ha akarják, ha pedig megfolytják Watson-t, akkor onnantól fogva kimondhatjuk azt, hogy azért a Texans egy kezelhető csapattá válik, fogalmazunk így. Nem egészen látom ugye azt, hogy én nem vagyok a Duke Johnson vonaton rajta annyira. Egy közepes run defense ezt meg lehet fogni, és ez pedig adott a New England Patriotsnál. Szóval én most úgy gondolom, hogy ez egy Patriots győzelem lesz, és meglepően szerintem egy touchdownnál több lesz a különbség, úgy gondolom, a két csapat között. És akkor menjünk is most először a Houston Texansra. Mit is jelent az a játékosok szintjén? A Houston Texansnál, hát Deshaun Watson. Most szeretném azt mondani, hogy Deshaun Watson nem kezdő. Hát egy ilyen játékos mindig kezdő. Nem tudunk vele mit kezdeni, de nem vagyok optimista Deshaun Watson-t illetően. Running back-eknél Duke Johnson-t nem kezdetném, kizárólag mélyebb ligákban, de akkor is csak flex opcióként tudom ajánlani. Wide receiver-eknél Will Fuller kezdő, Brandon Cooks kezdő, és tight end-ekhez nem nyúlnék. Randall Cobb-ot nem teszem be kezdőnek, mert azért slotot szerintem jól fogja kezelni a Patriots, tehát inkább a mélységi passzoknál lehet esélyük, és ezért itt szeretném kiemelni, hogy a mélységi passzoknál viszont nagyon jó szintén a New England-nek a defense-e. Szóval nem tudok optimista lenni a Texans-t illetően nagy általánosságban. És megyünk tovább a New England-re. Cam Newton nálam kezdő, Damien Harris kezdő, és mivel tényleg ezen a ponton sokszor csak ilyen vakon darts nyilat dobálunk, én nem akarom ezt tenni se Rex Burkhead, se James White esetén, ne kezdessük egyiket se, úgy gondolom. White receiver-eknél, Gergő, én ezt megettem. Kezdessük Jacoby Myers-t, a többit nem, és tight endet sem, és New England defense-el menni kell. Mit gondolsz?
A játékosokban jobban egyetértünk, mint a felvázolt meccs képében. Szerintem nem fog nyerni a New England, főleg nem több mint egy TD-vel, bár Belichickből kinézem, hogy megbudúzza az időjárást, és megint jön egy monszun, valahogy megoldja, és akkor okos játékkal a meccs elején, ha megszerzik a vezetést, akkor nyerhetnek. Én úgy gondolom, hogy a Houstonnak ezt be kellene húznia, ezt a mérkőzést. Ezzel együtt természetesen nem számítok arra, hogy felmossák a New England-el a padlót, illetve nem lennék annyira nagyon meglepődve, hogyha egy Belichick vezette New England le tudná győzni a Houston Texans-t, ahova az edzők, a vízhordók, a játékosok és a kapun beengedő őröknek a fele New Englandből ment át, tehát valószínűleg jól ismeri őket. Ezzel együtt mondom még egyszer, én Houston győzelmet várok, nem nagy arányú, de Houston győzelmet várok, és a játékosokban pedig nagyjából egyetértünk. Nálam csak Will Fuller kezdő, Titan-dekhez én se nagyon nyúlnék hozzá azon az oldalon, és a New Englandnél elmondtad azt a három embert, akit én is kezdetnék. Illetve még egy dolgot emelnék itt ki, hogy nem gondoltad volna szerintem te sem, Peti, hogy lesz olyan hét idén fantasy fociban, amikor majd azt mondjuk mind a ketten biztosan, mert Damien Harris-t egy-két hete felhoztam, de én is kicsit félve, és ti sem értettetek mindenben teljesen egyet. Vagy a fene se gondolta volna, hogy lesz egy olyan futó a New Englandben idén, akire azt tudjuk mondani, hogy bemerjük tenni a kezdőnkbe. És Damien Harris ez
abszolút
az elmúlt két évben. Tehát nagyon-nagyon nagy meglepetés nekem egyébként.
Abszolút, csak azért be kell látni, hogy a Buffalo Jets és a Baltimore ellen már 15-14-22 rush attemptje van. Ez már jó. Tehát ez már használható.
Egyértelműen. Azt mondom, hogy én is meg vagyok ezen lepődve, hogy ennyire biztos, vagy hogy megtaláltuk a volument az egyik embernél, így fogalmazok.
Ami miatt még én egy kicsit optimist vagyok a New England Patriots-t illetve, mert szerintem mielőtt Bill O'Brien meghozta ezt a saját döntése volt persze, hogy elmegy, mondjuk így.
Aha, igen, úgy döntött.
Szerintem felhívta előtte Bill Belichicket, hogy igen, így el akarom hagyni a Houston Texans organizációját, nagyon szép éveket töltöttem. Mit gondolsz erről, Bill bácsi? És szerintem Bill bácsi azt mondta, hogy nagyon jól teszed, Bill, és azt mondta Belichick, hogy és figyelj, küld el a CV-det, be fogjuk rakni a miénkbe, aztán, hogyha majd keresünk offenzív koordinátort, akkor mindenképp visszahívunk, de annyit kérek, hogy Krenelnek a playbookjának a hátoldalára írd már, jó? És úgy fakszold el. És szerintem Bill O'Brien ezt megcsinálta. Na mindegy, ugorjunk a következő mérkőzésre, Gergő.
Jó. Ugye Miami Dolphins, Denver Broncos a következő párharcunk, és évelején nem ezt mondtam volna, de mivel nekem nagyon szimpatikus a Miami, örülök, hogy ezt mondhatom. Úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag sima Miami győzelem lesz. Egyrészt ugye a védelem és a speciális egység is sokkal jobb formában van Miami oldalon, mint ahogy Denverben, és a Dolphinsnál az offense is, mióta Tua ott van, nagyon labdabiztos. Úgyhogy szerintem így ez egy könnyű meccs lesz. Nézzük meg a másik oldalt. Védelem úgy, ahogy speciális egység, semmi különös, és hát egy dologban jó ez az offense, hogy folyamatosan eladják a labdát. Úgyhogy szerintem a Miami ezt egészen könnyen be fogja húzni ezt a meccset, és emiatt így nagyon pár harcokra vagy másra szerintem nincs is szükség meg így kiemelni, összességében jobb a Miami, tehát all in all, egyben nézve az egészet jobb, egyszerűen jobb, úgyhogy nyerni is fognak. Méghozzá azokkal a nevekkel, akiket most meg fogok nevezni, és kezdőnek titulálom. Devante Parker az elkapók közül, és nálam csak ő kezd fantasyban. Én kezdetem Mike Gesickit, szerintem Tuával kezdenek egymásra találni, és itt a legutóbbi öt target, a legutóbbi meccsen, amit Gesicki kapott, az már arra utal, hogy még ha nem is mindig jelenik meg fantasyban a teljesítménye, de szépen lassan azért Tuával is összebarátkoztak, és szerintem jó lesz hosszú távon, úgyhogy én már ezen a héten is kezdetném. És nálam kezdő Salvon Ahmed, ugye erről beszéltünk a legutóbbi adásban, én elhiszem azt, hogy ő jó lesz, akár hosszú távon is, bár inkább hosszú távon azt nézem ki belőle, hogy Miles Gaskinnek a snapjeiből fog elvenni, és így fantasyban mind a kettő futó gyenge lesz. Viszont a Miaminak nagyon jót fog tenni majd ez a srác, úgyhogy én kezdettem őt ezen a héten. És na, Tuával vagyok nagyon nagy gondban. Én nem kezdetem Tuát. Szerintem ő nem úgy fogja megnyerni ezt a meccset a Miaminak, hogy dob 3-4 TD-t, hanem úgy, ahogy említettem, hogy nem adja el a labdát, és szépen menedzseli a csapatot. A másik oldalon Drew Luck nem kezdő, túl sokat hibázik. Jerry Jeudy, ha játszik, kezdő, ha nem játszik, akkor nincs elkapó, akit kezdetnék, és a tight endeknél Norfent szintén questionable, és mondanám nagyon szívesen, hogy kezdessétek, de ne kezdessétek, mert ha kezd is majd a második negyed a tizedik percében meghúzódik valami, és onnantól nem játszik. Hmm. Szóval van másfél negyedetek arra, hogy összehozzon egy TD-t, aztán lehet, hogy meggyógyul, és a negyedik negyedben még megpróbál visszajönni, ahol egy fél drive-ot fent lesz, de akkor már kevesebb az esély a TD-re. A futók nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak szerintem a Denvernél, gondolok itt arra inkább, hogy mi vagyunk nehéz helyzetben, és nem a futók, hogy válasszunk egyet. Ez itt egy running back by committee lett, és mivel nagyon jó a védelem, ezért szerintem Melvin Gordon sokkal többet lesz most ezen a meccsen pályán, mégpedig azért, mert Philip Lindsay-nek idén nem nagyon megy a pass block, tehát az irányítónak a megvédése. Gordonnak viszont igen, viszont a másik oldalát meg, ha nézzük, Gordon sokkal rosszabb átlaggal fut, mint Lindsay. Tehát ha megvagytok szorulva futóügyileg, akkor Melvin Gordont kezdessétek ezen a meccsen, de egyébként nem feltétlenül kellene kezdetni futót ebben a párharcban, mert mondom még egyszer, a Miami védelme szerintem megeszi ezt a Denvert úgy, ahogy van. Elmondtam a neveket, Peti, kérlek, javíts ki.
Nem feltétlenül akarlak. Nagyon nehéz ez a running back helyzet, amit kialakított a Denver maguknak is, úgy gondolom. És itt azért nagyon meg kell említeni, hogy azért a Raiders szerint csak 66 yardot futottak, úgyhogy volt 5 turnoverük, tehát nem tudtak, és ha már 5 turnovered van, Gergő, hát akkor futni kell a meccs eredmény után, hát ez nem lehet kérdés. És akkor pedig elkezdődik az agyament dobálás, és nincs megállás onnantól fogva. Szóval nem vagyok annyira optimista ezt a meccset illetően, ami a Denvert illeti, tehát igen, ez egy Miami meccsnek áll, én is úgy látom jelenleg, és nagyon sok pontot engednek a Denver az ellenfélnek. Csak így az elmúlt 4 mérkőzés, 43, 30, 34, 37, rengeteg, Gergő. Ez rengeteg.
Igen.
Én azt mondom, mint elmondtál a játékosokat, illetve nekem az majdnem lefedi az én véleményemet. Akkor menjünk is át a következő mérkőzésre. Ez pedig a nekem jutott tisztül, a New York Jets Los Angeles Chargers mérkőzés. Hát sima Chargers győzelmet várok. És hát nem gondolom azt, hogy van az a szenárió, ahol a Jets partiba tud lenni ezzel a tényleg magas oktán szám és jól működő offenzel, akik még szerintem mégis egy picit alul teljesítenek ahhoz képest, amilyen talent veszi körül Herbertet. De a Jets ellen úgy mondom, hogy lehetőség lesz szerintem arra, hogy Herbert is villagjon. Szóval nekem ez egy nagyon fontos faktor az irányító kérdése. Flacco egy picit szerintem már belefásult ebben az NFL-es karrierbe, és szerintem tisztelettel hamarosan szépen lekapcsolja a lámpát, és szerintem ott hagyja az öltözőt. Ettől függetlenül nem mondom azt, hogy nincsen upside a Jazzben, mert van. Mert pont láthattuk a Patriots ellen, hogy azért tudnak pontokat gyűjteni, és be tudnak akadni azok a hosszú labdák Fleckótól, még mindig, Gergő, még hogyha ugye az utolsó percekben double coverage közébe dobott furcsa interception valahogy meg is történt. Hát a függetlenül az a bekettő, hogy Fleckó még mindig tud dobni, hogyha nagyon akar, ha érdekli. És ezen van szerintem a hangsúly egy picit, hogy mekkora fantasy relevanciája tud lenni a Jetsnek, és a garbage time TD persze. Szóval nézzük is meg, mert azon túl, hogy tényleg ez egy egyértelmű Chargers győzelem lesz, ahol elsősorban szintén a wide receiverek parádéját várom. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a neveknél. És hát kezdjük szépen a Chargers-szel. Hát ahogy mondtam, Herbert nálam mindenképp kezdő. Mindenképp szerintem nagyon jó mérkőzésre számíthat, és szerintem őnek itt ez a lehetőség annak, hogy akár top 5 irányító is legyen ezen a héten. Running back-ek közül, hát Joshua Kelly nekem hatalmas csalódást okozott. Egyszerűen a nullához közelít a snap szám, amit kapott azok után, hogy se Keller, se Jackson. Kélem Balázs átvette ezt a backfieldet, és jól is teljesít ahhoz képest. Tehát Balázs kezdő, Kelly nem, Pop nem. Én most azt mondom mindenkinek, hogy Keenan Allen mindenképp kezdő. Mélyebb ligákban flex opcióként mehet Mike Williams és Goitan is, de nem tudom őket jó szívvel ajánlani feltétlenül, feltétel nélkül. Viszont tight end-e közül én úgy gondolom, hogy hatalmas sleeper erre a hétre nem más, mint Hunter Henry. Érik az a TD, és most meg fog történni, Gergő, úgy gondolom. Uh-huh. Most Hunter Henry TD szerintem meg fog történni. Nem mondom azt, hogy a Jets ingyen adja a pontokat a tight endeknek, de nem is vonja meg tőlük. Menjünk Hunter Henryvel, tegyük be a kezdőbe, adjunk neki lehetőséget, és most tényleg úgy gondolom, hogy az elkapóknál, akkor visszatérve, benne van szerintem 3 elkapott TD a mérkőzésbe, ebben szerintem 2 Keenan ellen lesz, és lesz még egy legalábbis, nem tudom eldönteni, hogy az Mike Williams lesz, vagy Goyton, tehát inkább ez, ami miatt problémát okoz eldöntenem ezt a versenyt. De ahogy mondtam, flex opcióként Mike Williams és Goyton is működhet. Mike Williams az, akivel én jobban szimpatizálok, tehát inkább őt tudnám ajánlani talán nagy jobb szívvel. Jó, menjünk is tovább, és nézzük meg a Jetsnek a kezdőjét. Flacco nem kezdő, és most azt mondom, hogy Perrin és Gore sem. És wide receivereknél Crowder kezdő, és ugye Perimer és Mims az, akinek még van itt lehetősége. És most azt mondom, hogy Perimen kezdő, Mims nem. Periment is a touchdown upside miatt bemerném tenni mélyebb ligában. Azért, mert hogyha Flacco dob, az biztos, hogy mély lesz. Perimen nem tud rövid TD-ket szerezni, szóval elég, ha csak egy garbage time TD-t összeszed, és akkor onnantól fogva a Perimennek egy nagyon jó hétvégéje lesz. Tight endet ne kezdessünk, és a védelemhez se érjünk, és a Chargers védelmet sem ajánlom. Mi gondolsz, Gergő?
Nagyjából egyetértünk, ugye nem kérdés, hogy én is Chargers győzelmet várok, hát mi másra számítanék. A meccsről így összességében nem is nagyon beszélnék többet, mert szerintem nagyon jól leírtad a dolgokat. A játékosokba menjünk inkább bele. Nagyon tetszik, ahogy végvitted a Chargers-t, és mindennel egyetértek, és igen, én is csak kínálembe bízom igazán az elkapók közül, és nálam is Hunter Henry játszik, de nálam, én nem azt mondanám rá, hogy sleeper, hanem azt, hogy ezen a héten sokat várok Hunter Henrytől, ha nem is azt leszem oda mellé azt, hogy boom, de egy magabiztos jó tájten teljesítmény egyértelműen kinéz neki, szóval én talán még egy kicsit a sleeper fölé emelném. A másik oldalon is egyet értünk, az elkapókat leszámítva, ugye a többiben nem volt nehéz. Az elkapóknál nálam csak Denzel Mims kezdő, és senki más.
Én
bízom benne, hogy a bye week-ben megmondták, hogy ez a gyerek, ez azért van itt, mert ő az első számú elkapónk, és nem véletlenül hoztuk ide, és oké, hogy itt van egy nagyon jó slot elkapó, meg egy nagyon jó mérségi célpont, de Denzel Mims-t etetni kell labdával. Az utolsó meccsén már volt 8 target, amiből csak 4-et kapott el, és így is 62 yardot hozott. Én úgy gondolom, hogy Mimsnek ki kell nőnie magát első számú elkapóvá, és szeretnék szerintem a Jetsnél azt, hogy ő már ezt idén bizonyítsa, már amennyire innen meg tudom ítélni, hogy azt, hogy a Jetsnél mit szeretnének, mert azon kívül, hogy tudom, hogy ki akarnak kapni minden meccsen, másban nem lennék biztos. Szóval nálam csak Denzel Mims az, aki a kezdő közelébe férhet, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik meg vannak szorulva elkapókból, úgyhogy nem félteném őket annyira Mimstől, Crowdertől, Perrymantől inkább.
Világos. Világos. Nekem Perryman tényleg az ember, ő tipikusan szinte csak mélységi. Uh-huh, és úgyis 7 targetje volt a New England ellen hozott 100 yard felett, 2 TD, egy jó secondary ellen, Gergő. A Chargers-nek a secondary azért annyira nem erős, és szerintem ott van mélységi TD-re lehetőség, és szerintem Perryman lesz. De meglátjuk, örülök a Mims tékednek, mert tudod, hogy én nagyon Denzel Mims vonaton vagyok.
Igen.
Jól van, menjünk tovább, Gergő, akkor következő meccs.
Green Bay Packers, Indianapolis Colts. Hát ez egy érdekes mérkőzés lesz. Szoros meccset várok, és érdemes lesz nézni, amikor a Green Bay van a pályán. Mármint a Green Bay támadó sora. Mert igazából az lesz a komoly párharc. Egy egészen jó támadósor a Green Bay oldalán, még ha néha mostanában akadozik is, de azért nagyon sokra képesek, és hát a liga egyik, ha nem a legjobb védelme, az Indianapolis Colts, ezek egymásnak esnek majd, és hát ki tudja, hogy itt mi lesz. A Green Bay szerintem csak akkor nyerhet, hogyha el tud kezdeni fizikálisan játszani. Ezt idén nem nagyon bizonyította, és ezen az Indianapolis ellen szükség lenne erre. Játszik Jerry Alexander, úgyhogy Rivers biztos, hogy fog dobni interception-t, ezt garantálom. Nem biztos, hogy Jerry Alexandernek, de miatta, mert majd ő elveszi az embereket Rivers-től. És még egy érdekes dolog, szerintem Allen Lazard lehet a mérleg nyelve a meccsen, de ehhez az kell, hogy a Green Bay meccsben legyen végig, és tényleg fizikálisan játszon, és az offense összeszedje magát, és ne legyen annyira nagyon gyenge a defense, mint amennyire mostanában gyenge. Úgyhogy az eszem azt mondatja velem egyébként, hogy a Colts fog nyerni ezen a mérkőzésen. Nézzük a játékosokat, kezdem a Colts-al, ez egy picit egyszerűbb, mert innen sokkal kevesebb embert kezdetnék. Philip Rivers-t természetesen nem. Az elkapók közül Michael Pittman Jr. az egyetlen, akiben elgondolkoznék, de benne is akkor gondolkoznék el, hogyha nagyon kellene nekem egy elkapó. Egyébként azért kérdéses ez bennem, mert szerintem tudás ügyileg T.I. Hilton a legjobb elkapó, de valahogy Rivers-en nincs meg az összhang, és szerintem Alexander lehet, hogy sokszor lesz ezért Hiltonon. Úgyhogy Pittman Jr.-t egyébként azért van az a csapat, amiben betenném kezdőbe. Mondjuk ki, Pittman Jr. kezdő. A Titan-deket nem kezdetek, és nem véletlenül hagytam a végére a futókat, ugyanis itt nagyon fejvakarós a helyzet. Egyértelműen a legjobb futó az mostanában Nyheim Hines. Viszont aki jobban tud erőből futni, az Jonathan Taylor. És annak ellenére, hogy szerintem Nyheim Hines-ban lehet, hogy talán nagyobb a TD potenciál, a Jonathan Taylor lesz az, aki szerintem sok labdát fog kapni, és ezzel a Green Bay ellen mindenki jól fut. Úgyhogy ha kell kezdetnetek futót ebből a running back by committee-ből, akkor az legyen Jonathan Taylor. Megoldja az első levelt, ugye a fal embereket, a védőfalon túljut, onnantól már ő is meg fogja oldani a dolgot, úgyhogy szerintem itt egy inkább erőfutó kell, mint egy olyan fineszes játékos, mint Hines. Másik oldal, Aaron Rodgers természetesen kezdő, hát Aaron ugye nem ügyetlen fiú, és a másik Aaron sem ügyetlen fiú, bár mostanában nem hozza azt, amit szeretnénk, de szerintem Aaron Jones is kezdő. Tight endet nem kezdetnék ezen a héten a Green Bay-től, bár Robert Tony ennek azért van potenciája, de nem érzem azt, hogy ő fogja elkapni a labdát, méghozzá Allen Lazard miatt, ugyanis nálam kettő elkapó kezdő a Green Bay-ből, Davante Adams, akihez nem fér kétség, a másik pedig Allen Lazard.
Oké, ez egy jó névsor. Az Indianapolis Colts futóira majd a legvégére leragálni kérdő.
Oké.
Az Indianapolis-ra egyetértek, és a Pittman nagyon tetszik, hogy megemlítetted. Pittmanben szerintem hatalmas potenciál van, hosszú távon pedig főleg. És a Titan-dek közül Moalikak szerintem, hogyha játszik és tényleg rendben van, általában ugye questionable szokott lenni, akkor szerintem ő kezdethető lesz a pont Jair Alexander miatt. Mert lehet, hogy ő lesz az alternatíva. És Moalikak ugye főleg amíg odaérnek a red zone-ig, addig nagyon értékes, és nagyon szépen tudja enni a yardokat, meg fizikális, nagyon erős, nagyon nagy, tehát meg lehet benne bízni, úgy gondolom, és szerintem fog is Rivers. A másik rész, ami nekem érdekes, az a Green Bay Packers-nek a futójátéka. Nem vagyok annyira nagy Aaron Jones tanú most ebben az időszakban, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó mérkőzésen lesz, és nagyon, nagyon szemezek amúgy Jamal Williams-el. Nagyon-nagyon szemezek vele. És azért, mert szerintem meg fogják osztani a keréket. Most nagyon 50-50-t érzek a levegőben. És tehát, hogyha valakinek mély ligákban szerintem szüksége van valakire, akkor tényleg Jamal Williams szerintem egy jó opció most. És a többivel mind egyetértek persze. És hát akkor ezek a running back-ek. Ezek a fránya running back-ek. Egyrészt a aki most hallgat minket, annak így szeretném kiemelni, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon sok megfontolást teszünk azokban, amik minket, mint hatték, szeretnénk megosztani a hallgatókkal. Ez nagyon fontos számunkra. Tehát nem csak eseményeket dolgozunk fel, és reagálunk az eseményekre, próbálunk eléjük menni, próbálunk predikciókat adni, adatokat tabulálni, és teóriákat gyártani. És ez nagyon sok munkát és erőt igényel, és úgy gondolom, hogy ez az, ami miatt sok hallgató hallgat minket, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk, ugye, Gergő?
Persze.
Viszont nagyon-nagyon-nagyon látszik, hogy megfontoltad ezt a Jonathan Taylor picket, és nagyon jó lesz látni, hogy ez a belevetett gondolatmenete és a rászánt idő mennyire szerte fog foszlani kb. Szerintem a fél idő környékén, amikor meglátod Naeem Hines meg Wilkinsnek a második befutott TD-jét, mert Red Zone-ban őt fogják használni. Egyszerűen semmit nem érnek ezek a running back-ek, ha nincs meg a touchdown. És ameddig megnézzük a Red Zone-ban, kit használnak elsősorban, ugyanaz. Jonathan Taylor-t a legkevésbé. De hogy őszinteljük, hogy tényleg választani kell, én most megyek azzal, aki Delvin Cook-szerű futójátékra képes, és szerintem az inkább Naeem Hines lesz. Uh-huh. Én most Naeem Hines mellett teszem le a voksomat. Mert Cook azért be kell látni, hogy kvázi hülyét csinált a Green Bay védelemből, és úgy gondolom, hogy egy dual threat kell, aki gyakorlatilag a zsák mögül szinte megkerülve tud futni, tehát nagyon jó alapsebességgel kell rendelkezni, a finesszel gyorsan fordul. Ez nekem inkább Hines, pont az kell szerintem, hogy ne kelljen feltétlenül bemenni rögtön a nose tackle-ök környékére, hanem akár egy picit megkerülve, még egy kicsit arrébb sasszézva tudjon haladni, és esetleg egy gyors cut-tal megkerülni őket, és ebben én inkább Naeem Hines-ot látom, ugyanúgy nem fejjel előre menő running back-re van szükség, és talán azért, mert hogy Delvin Cookhoz szerintem Naeem Hines közelebb áll, talán most azt mondom, hogy induljunk ki abban a mérkőzésből, én most azt mondom, hogy Naeem Hines. De lehet, hogy tévedünk, és Wilkinsnek lesz a hatalmas nagy mérkőzése.
Igen, illetve tök jó szerintem, hogy ezt így ezen ennyit gondolkodunk mind a ketten, és így átgondoljuk. Valójában meg szerintem az a legvalószínűbb, hogy egyik futó sem fog fantasyban kiemelkedni, de ezzel ellen a Green Bay védelem ellen mindenképpen választani kell egyet. De nem tehetjük meg, hogy nem, mert annyira rossz a futás elleni védelmük, hogy valakit be kell tennünk, mert szerintem valamelyik jó lesz. Tehát hát nagyon nehéz. Egyébként, hogyha nem az eszemre, hanem a szívemre hallgatnék, és úgy gondolom, hogy hátrányban lesz vég a Colts, akkor én is mindenképpen Hines-t mondanám, ugye azért, mert elkapásban is sokkal jobb, viszont szerintem a Colts már az elejétől megpróbálja dominálni a meccset. Itt például arra is gondolok, hogyha a Colts megnyeri a feldobást, akkor nagyon biztos vagyok benne, hogy ők támadást választanak. Nekik elég 3-0-ra vezetni a Green Bay ellen, onnan a védelem megoldja, és akkor csak őjük az órát, csak ne kelljen reverse rábízni azt, hogy nyerje meg a meccset. Szerintem amúgy az Indianapolis így fog hozzá.
Jó, megkérdezem, Rodgers 25 pont alatt, vagy felett?
Felett.
Felett?
Uh-huh.
Akkor annyira
felett,
nem
fogja. Ebben benne van a garbage time is.
Aha, hogyha jó, ez igaz.
A Colts vezet, tehát igen.
Jó, ez oké, ezt meglátjuk. Én egy kicsit most azt mondom, hogy 25 alatt, de ez majd térjünk vissza rá jövő héten. Oké, menjünk tovább, Gergő. Ez pedig a Dallas Minnesota mérkőzés. Gergő, nagyon tetszett ez a matchup, amikor olvastam a schedule-t, és azért, mert szerintem ez egy bolondok aranya mérkőzés. És azért, mert mindenki szerintem úgy gondolja, hogy a Dallas most el fogja kalapálni a mini nagyon csúnyán, és most ebben annyira nem vagyok biztos. Egyrészt azért, mert ugye a Dallas csoportjában még semmi nem dőlt el, sőt, hát amilyen pocsékó játszanak, még távol van, tehát csak a Giantsnek van a legnagyobb esélye bekerülni a playoffba, akik még múlt héten 1-2 draft pickkel rendelkeztek, ha belegondolsz, tehát mennyire szürreális ez a helyzet ott. Ez nonsens.
Mert ez a csoport, az
igen,
az
de tényleg múlt héten a Giants 1-2 volt. Most becsúszik egy playoffba, és onnantól fogva gyakorlatilag a második feléből kell majd csemegézni a drafton.
Igen,
szóval,
igen.
Ugye milyen érdekes? Na, menjünk tovább. Miért tartom bolondok aranyának ezt a meccset? Mert szerintem nem lesz bekalapálva most a Dallas úgy, ahogy kéne. És miért? A 6. héten Cardinals ellen 10-36-ra kapott ki a Cowboys. Azóta az ellenfelek szereztek ellenük 25, 23 és 24 pontot. A Washington Football Team, a Philadelphia Eagles és a Pittsburgh Steelers. És ezt szeretném kiemelni, a Pittsburgh Steelers. Most azt mondom, hogy ez nem olyan rossz pontok ellenük. Tehát egy 24 ponttal együtt lehet élni, Gergő, nem?
Persze.
Egy közepes offense ezt tudja kompenzálni. És elkezdett az offense is működni egy közepes kótörbökre, ami mindig nem Andy Dalton volt, aki elvileg visszatér. Szóval ezt szeretném kiemelni, hogy visszatérőben van a Dallas Cowboysnak az offense, és ezt szeretném kiemelni. Miért fontos ez? Azért, mert sikerült már 355 yardot, vagy 364 yardot összehozni az offense-nek, ami nagyon jó, 220 passzolt, és 144 futott yard a Steelers ellen, és ezt szeretném kiemelni, a Steelers ellen. Egy olyan Steelers ellen, akik nagyon jók futás elleni védekezésben, a secondary-ük is közepesnél jobb, és egy mondhatjuk harmadik számú quarterback-kel állt fel a Cowboys. Kezd újra szállni a fal, kezd a front seven meggyógyulni, nem vagyok benne biztos, hogy ez az annyira sima mérkőzés lesz ez a Minnesota Vikingsnek, mint ahogy ezt mi elképzeljük. És miért? Mert a Vikings meg pont az ellentét. A Packers ellen ugye nyertek 28-22-re, nyertek a Detroit Lions ellen 34-20-ra, és utána legutóbb a Chicago Bears ellen, ahol Nick Foles sérült, nagyon sok out játékos, 19-13-ra. Szóval nem vagy benne biztos, hogy ez feltétlenül egy olyan jó mérkőzés lesz, hogy itt pontzuhatag legyen, vagy bármi. Nekem most ez jön le, hogy kicsit az a secondary-e, és ez nagyon fontos szempont a Minnesota ellen a Cowboysnak összekapja magát, akkor ez nem lesz egy 38-30-as mérkőzés. Ezt felejtsük el, vagy 33-6. Nem ez lesz. Ez egy nagyon-nagyon fordulatos, de most szerintem alacsonyabb pontszámú mérkőzésre számíthatunk. Mit jelent ez a játékosok szintjén? A végén fogom mondani azt, hogy ki nyerne szerintem. Mit jelent ez a játékosok szintjén? Hát nagyon nehéz a játékosokat elemezni olyan szempontból, hogy nagyon sok a kérdőjel megint ebben az egyenletben. Én most azt mondom, hogy Andy Dalton kezdő. Running back-eknél Ezekiel Elliott kezdő, és most olyan ki kell mondanom, Tony Pollard mély ligákban flex opció. Tony Pollard az egyik legjobb running, második számú running back a ligában most jelenleg úgy gondolom. Jobb, mint Mattison, szerintem. És a Steelers ellen már 9-szer futott, ami nagyon-nagyon teljesen rendben van, 57 yard. Nagyon-nagyon jó, effektíven fut, 6,3 tized yardot átlagolt a Steelers ellen. Nagyon, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon effektív, jó játékkal tud beszállni. Ha ezekre a számokra még rárak egy TD-t, akkor onnantól fogva nagyon-nagyon jó számokat tud nekünk hozni egy mélyebb ligában. Szóval Tony Pollard mélyebb ligákban berakható, úgy gondolom, mert Zeke egy ilyen húzódásos problémával küzdik, ami lehetséges, hogy ezért problémát okozna abban, hogy folyamatosan fent legyen a mérkőzésem. Szóval Tony Pollardben benne van az, hogy hasznos játékosunk lehet. Wide receivereknél Amari Cooper nálam kezdő, CeeDee Lamb kezdő, és Michael Gallupot most nem kezdetném. Tight endet nem kezdetnék. És akkor áttervezünk Minnesota-ba. Kirk Cousins nem kezdő, Dalvin Cook mindenképp kezdő, és wide receivereknél én most azt mondom, hogy Adam Thielen kezdő, Justin Jefferson kezdő, és tight endeknél, ha játszik, Irv Smith Jr. kezdő. Védelmekhez nem nyúlnék, egy Dallas kicker szerintem jó opció. Mit gondolsz, Gergő?
Tetszik, ahogy levezetted ezt a nem annyira egyszerű Minnesota meccset, ebben egyetértünk egyébként, és szerintem most itt nagy faktor lehet maga a bye week a Dallas jó oldalon. Egyrészt Andy Dalton fel tudod gyógyulni, visszatérhet, másrészt egy össze-vissza szörnyű évből kaptak végre egy kis lélegzetvételnyi szünetet, összeszedhetik a gondolataikat, akár felépíthetik a támadó egységet, kipróbálhatnak új dolgokat edzésen. Szóval nekik ez most nagyon jól jött, és mivel ennyire gyenge a csoport, akár még úgy is gondolhatják, sőt úgy kell gondolniuk, hogy nekik most itt van esélyük még a playoffba jutásra. Ezzel együtt nálam nyer a Vikings, abban egyet tudunk érteni, hogy nem simán, de szerintem nyer.
Én is amúgy így akkor most elmondom, hogy a végén szerettem volna, én is a Vikings-et tippelem, és elsősorban a secondary-k gyengeségéről fog szólni ez, aha, a mérkőzés. A Vikings-nak sem annyira erős a secondary-je, és úgy gondolom, hogy ez mint Tillen, mint Jeffersonnak, ők most talán szerintem többet nyernek ezzel, még gyengébb a secondary a Cowboys-nak. Én is egy vékony Minnesota Vikings győzelmet várok, de tényleg nem olyan sima, mint ahogy nagyon sokan szeretnék ez a mérkőzés. Tehát most arra akarok csak rávilágítani, és az volt a célom, hogy ez a Cowboys játékosokat ne írjuk le most már. Tehát érdemes, mert bármikor bummolhatnak. Most már ne hagyjunk feltétlenül a padon, csak azért, mert Cowboys játékos egy Emery Coopert. Mert most szerintem még fordíthat a Cowboys az évén egy Andy Daltonnal is.
Igen, egy jó Andy Daltonnal, mondjuk úgy, hogy a régi Andy Daltonnal, akire mindenki azt mondaná, hogy közepes, de ezek mellé, a játékosok mellé elég egy közepes irányító. Szóval egy magához képest jó Andy Daltonnal szerintem sokra mehet még a Dallas, és meg is nyerheti a csoportját. Kezdők nálam Elliot, és nagyon nehéz egyébként az elkapó, akiket olyan egyszerűen elmondhat, hogy Amari Cooper, CeeDee Lamb kezd, és Michael Gallup nem. Én is így gondolom, de azért itt most szerintem megint elindul egy olyan folyamat, amikor újra meg kell majd néznünk azt, hogy hogyan áll össze ez a támadó sor. És nálam emiatt Andy Dalton nem kezd. Adam Thielen kezd. Kiemelném, hogy Peti gondolkodás nélkül mondta, hogy Adam Thielen nálam kezdő, tehát csak, hogy ilyen is van néha. A Justin Jefferson is kezdő nálam, és nem, Earl Smith nálam, nem, egyik Titant sem kezdő nálam.
Jó, Gergő, következő mérkőzés.
A következő mérkőzés még egy olyan, amit nagyon-nagyon várok, ez a Kansas City Chiefs Las Vegas Raiders mérkőzés. Egyrészt sok pontot várok, én nagyon szeretem a támadójátékot, úgyhogy szívesen fogom nézni ezt a meccset. Másrészt egyébként Kansas visszavágást várok az idei meglepetés Raiders győzelem után, és ahhoz, hogy a Raiders valamit elérhessen, ahhoz szükségük lenne egy nagyon jó Derek Carrra. És a feljavult Chiefs védelem ellen ez szerintem nem fog működni. Gondolok itt arra, hogy Carr nem lesz ahhoz elég jó, hogy legyőzze a Chiefs-t. Tudom, nem neki kell egyedül, de egy ennyire jó csapat ellen kell egy nagyon-nagyon jó irányító, és egy ennyire jó csapat ellen, nem, ez már így nem igaz, a Kansas City Chiefs ellen bele kell menned a pontzuhatagba, mert nem tudod levédekezni őket. Tehát az szerintem idén nincs az a védelem, mondhatjuk a Pittsburghot, az Indianapolis Coltsot, aki olyan szinten tudná tartani a Kansas-t, ahogy egy ilyen átlagos, közepes támadósorral meg lehessen őket verni. Szóval én például a kicsit kikacsintva erről a meccsről, a Kansas-Indianapolison azért lennék biztos a Kansas győzelmében, mert az Indianapolisnak a támadósora kevés. Hiába tudná a védelem azért nagyon jól satukba fogni a Kansas offense-t, egyszerűen ők úgy is tennének fel pontokat, és az Indianapolis Coltsnak a támadósora meg nem tudna. Tehát. Na mindegy, ezért gondolom azt, hogy nyerni fog a Kansas. És nézzük a támadókat. Kansas oldalról Patrick Mahomes kezd, nem kérdés, egyértelmű. Elkapók, Tyreek Hill kezd, és McCall Harmon nem biztos, hogy játszik, sőt, én most úgy gondolom, hogy nem fog játszani, úgyhogy Sammy Watkins-t bemerném tenni a kezdőbe. Hogyha játszik McCall Harmon, akkor csak Tyreek Hill nálam a kezdő. mert akkor szerintem Harman meg Watkins azért valamennyire kiütik egymást. Tehát tight endekről nem sokat van beszélni, Travis Kelce minden meccsen kezd, úgyhogy most is. És akkor térjünk át a futókra. Ugye itt a futókkal azért komoly gond van, itt kérdőjeles Darrell Williams is, Clyde Edwards-Helaire is, ráadásul ugye Clyde Edwards-Helaire-nél ezt a betegséget mondják, amit nem nagyon tudunk hova tenni, ki tudja, mi lesz. Én kezdetném Le'Veon Bell-t, hogyha Clyde Edwards-Helaire nem kezd, és Darrell Williams sem. És ráadásul akkor várnék egy jó meccset, nem kiugrót, de egy jó meccset Le'Veon Bell-től, amit idén még nem láttunk. Ezzel együtt, hogyha Clyde Edwards-Helaire kezd, akkor csak őt kezdetném a futók közül, tehát azért túlvállalni, nem vállalom túl magam Le'Veon Bell-lel. A Raiders, Josh Jacobs kezd, minden meccsen kezd, lassan Devonta Bookert elkönyveltetjük egy flex opciónak, vagy médigában kezdőnek, szerintem. Úgyhogy ilyen 10 fős fölötti ligákban érdemes Devonta Bookeren komolyan elgondolkodni, vagy hogyha nagyon nem tudtok flex pozícióba senkit se betenni, akkor ott is, csak szerintem ezen a meccsen nem fognak annyit futni, illetve nem fogják Jacobsot pihentetni, mint a legutóbbi meccsük végén. Az elkapóknál nálam csak Nelson Agholor kezdő, és a tight endeknél Darren Waller természetesen kezd, engem nagyon meglep még mindig, tudom, ezt túl sokszor elmondom, de fantasztikus, amit idén csinál, nem számítottam a tavalyi teljesítménye ellenére sem ilyen teljesítményre, és nálam Derek Carr nem kezd ezen a héten.
Oké. A felvezetéssel egyetértek. Amit mondtál, hogy ez egy visszavágó ugye a Chiefs számára, és ugye nem tudjuk, hogy ez egy kicsúszott eredmény volt-e, vagy valamit megérzett Gruden a Chiefs rendszerében, ami alapján lehet ellenük dolgozni. Hát az elmúlt hetek statisztikai eléggé árnyalják a képet. Én többnyire egyetértek, amit mondtál a Chiefs-szel kapcsolatban, főleg ez a Clyde Edwards-Helaire illness, ez nagyon sok kérdőjelet vett fel, és igaz. Ha kell egy Bell, akkor kezdőbe berakható, ez nem is kérdés. Ha nincs Helaire, és reméljük, hogy nem game time decision lesz, akkor egyértelmű, hogy Le'Veon Bell kezdő. És ami számomra érdekes, hogy mondtad, hogy Sammy Watkins. Biztos, hogy akarjuk Sammy Watkins-t? én egyszerűen nem bízom Sammy Watkins-t, mert túl sok időt hagyott ki, és ugyanolyan jól működött ez az offense. Nem akarnak már ők ezen a Sammy Watkins kísérleten tovább lépni, legalábbis majd nagyon remélem. De teljesen mindegy, persze, hogy más tészna, de én, hogyha hiányzik Sammy Watkins, mert nálam is ő kezdő, mert szerintem még nem biztos, hogy pályára fog lépni, akkor én nem Mikko Hardmannel mennék, hanem Robinsonnal, de Marcus Robinson.
Aha.
A Red Zone-ba keresi Mahomes, és ez nagyon értékes. Mikko Hardmannek kicsi a touchdown upside-ja, kicsi a targetje is, ha szerez egy TD-t az általában, igen, az nagyon hosszú, sokszor befutott is, tehát Nem mondom azt, hogy Hardman nem lett egy jobb opció, de szerintem több a lehetőség most Robinsonban.
Uh-huh.
Három statisztika van, amit kiemelnék, és ez most a Raiders-re vonatkozik. Az elmúlt három mérkőzésüket megnyerték. Szuper. Browns, Chargers, Broncos. Azért nem szabad ráugrani azonnal. Nem engedtek sok pontot. 6, 26, 12. Nem rossz a védelem. Ami viszont nagyon furcsa, a passzolt yardok száma ezen a három mérkőzésen. A Browns ellen csak 100, Chargers ellen 160, a Broncos ellen pedig 154 yardot dobott csak kár. Ez nem sok. Ez nagyon nem sok. Viszont futás. 209 yard a Browns ellen, 160 yard a Chargers ellen, és 203 a Broncos ellen. Amit mondtál, Jacobs, Booker... Most úgy tűnik, hogy most már mind a kettővel kell számolnunk. Tehát nagyon, nagyon jó meglátás, Gergő, teljesen egyetértek veled, és még ami érdekes a Raidersnél, és most már a Raiders védelemre kell odafigyelni, az elmúlt három mérkőzésen 7 turnover. Jó, ebből 5 a Broncos ellen, de ezek fantasy pontban nagyon-nagyon sokat érhetnek. Az összes többi elhangzottal, Gergő, teljesen egyetértek.
Uh-huh. Egy dolgot hagytam ki, nem említettem meg Daniel Carsont a Raidersnek a rúgóját, szerintem itt érdemes betenni kezdőbe.
Oké. És Gergő, elérkeztünk az utolsó meccsapunkhoz, Örülök, hogy ez maradt a végére. Nagyon örülök, hogy ez maradt a végére. Összességében nem tudom, hogy szeretem-e vagy utálom ezt a mérkőzést. Fantasy szemmel nekem ez tetszik, viszont nem tetszik szurkolói szemmel. És miért? Mert nagyon jó a pass defense a Ramsnek, azért mégiscsak a Ramsey féle secondary, stb. Cornerek, safety, összességében egy jó pass defense-ről beszélünk a Ramsnél. És mit fog ez jelenteni vajon, Gergő? Többet fog futni a Tampa? Mert a Ramsz ellen mehet a futás, mert azt viszont úgy lehet ellenük csinálni. És turnoverekkel lehet szerintem elsősorban megverni a Ramszt. Ezen van a hangsúly. És golfba ki lehet kényszeríteni, és ez szerintem egy nagyon fontos szempont, hogy azért a Tampa védelem, a pass rush nagyon jó, a secondary nagyon rendben van, és talán pont emiatt, és nem Brady, és most nem a jó elkapókra fogunk beszélni, ezt a turnoverekkel lehet megverni ezt a Rams. Ezt így gondolom. És brusztolós mérkőzés, mindenképp kell majd nagyon az izzadság, a vér és a munka. Ettől függetlenül még egy pici dolog, ami árnyalhat dolgot. Az pedig az, hogy futás. Futás elleni védekezésben nagyon jó. Nagyon jó a Buccaneers. A második legjobb. Csak 766 yardot futottak ellenük. Viszont a Rams ellen is csak 871-et. Szóval ez összességében nem az a mérkőzés, ahol a futóknak feltétlenül hogy is mondjam, örömjátékban lenne részük. Nem tudom, hogy hol van feltétlenül ennek a gyenge pontja ennek a védelemnek, jelenleg a Ramsnek, de a legfontosabb az még mindig a turnover, és ezen van a legnagyobb hangsúly. Ez a defense az elmúlt három mérkőzésen 7 turnovert szerzett a Bears, a Dolphins és a Seahawks ellen. Ez nagyon elgondolkodható. És ugye Bradynek a leggyengébb mérkőzésén bele lehetett hajszolni turnoverökbe, zero TD-be. Szerintem meglepetés szag van a levegőben, ami azt illeti. Szerintem ez a Rams elkaphatja ezt a Tampát. Nagyon okos McVay-re van szükség, ki kell zökkenteni ezt a Tampát, ahogy csak lehet, ebben Ramsey szerintem nagyon hasznos tud majd lenni, ezt szeretném kiemelni, de megvan az esély annak, hogy itt is legyen egy meglepetés. És itt sok fantasy pontra számítok, főleg, hogyha Goff figyel a labdára. Oké. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a játékosok szintjén. Kezdjük a Tampával. Tom Brady. Én most Tom Brady-t a Rams ellen nem kezdetném. Running back-e közül Ronald Jones nálam kezdő, az összes többi nem. A wide receiverek közül én azt mondom, hogy Chris Godwin és Mike Evans kezdő, és most szerintem Rob Gronkowski is olyan, akit kevesebb reménnyel kezdetnék. A Rams esetén Jared Goff hát nem kezdő, egyszerűen nem tudunk bízni Goffban, úgy gondolom, egy ilyen mérkőzésen. Egyik running back-et sem kezdetném. És wide receiverek közül Cooper Kupp, Woods és Reynolds is kezdő, és a tight endek közül Higbee-t betenném a kezdőbe. És körülbelül ennyi. És úgy gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy a turnoverek szerintem nagyon fontosak lesznek, szerintem mind a két defense kezdethető.
Kezdjük a végéről. Nagyon tetszik, hogy így bemondtad, hogy mind a kettő defense kezdethető. Egyetértünk, szerintem is. Aztán most gyorsan átcsapok a legelejébe annak, amit mondtál. Nekem ez a meccs sokkal inkább nézői szemből érdekes, mint fantasy szempontból. Ugyanis bár a Detroit Carolina-t szürke meccsnek mondtam, és fantasyban nem lehetett megmondani, hogy mi történik. Fantasyból itt se nagyon tudom megmondani, hogy mi fog történni. Viszont az, hogy átláthatatlan a meccs, és azért lássuk be, kettő egészen jó csapat játszik, sőt, kettő nagyon jó csapat játszik. Én várom ezt a mérkőzést. És a játékosokban nem mindenben értünk egyet azért. A Los Angeles Rams oldalán nagyjából igen, bár én Josh Reynolds-ot nem kezdetném. Illetve
ha nálam lenne Tyler Higbee, kezdetném, de ha nálam lenne Gerald Everett, akár őt is kezdethetném, Tyler Higbee-t egy kicsit nyugodtabb szívvel. Az a baj nekem, hogy amikor mind a ketten a pályán vannak, az olyan pénzfeldobás.
Igen.
Ez engem kicsit zavar így itt ennél a Titan duónál, de egyébként a Ramsnél ott tényleg nagyjából megvan az összhang közöttünk. Na hát a Tampánál. Én Tom Brady-t bemerem tenni a kezdőbe, Tom Brady-t a Saints felpaprikázta úgy, hogy idén ő már jól fog játszani. A futók közül...
Meg ugye november vége van.
Igen, amúgy igen, ez is igaz. Bár már nem a New Englandben van, úgyhogy lehet ez már nem él. Nem tudom, most itt gondolkodok a futókon, mert a Tampa futói mindig gondolkodom. Ronald Jones-t kell betenni a kezdőbe, de beszéltünk már erről, hogyha Leonard Fournette-nek menne nagyon jól a mérkőzés elején, és Jones-nak nem, akkor valószínűleg, mivel hot handet használna, tehát azt a futót, akinek jobban megy a Tampa, ezért akkor Fournette-nek lehet jó meccse. Ezzel együtt mostani teljesítmények alapján, és nem csak a legutóbbi hét alapján, hanem most már ez azért kezd kirajzolódni, Ronald Jonesnak úgy tűnik, hogy jó meccsei vannak, az elején tuti ő kapja majd meg a labdát, úgyhogy valószínűleg vele fognak játszani, úgyhogy Ronald Jones-t bemerném tenni a kezdőbe. Na, az elkapók. Nálam Mike Evans az egyetlen olyan elkapó, akit nyugodt szívvel bemerek tenni a Tampába, és nagyon magabiztos vagyok benne, mert ha még nem is csinál sok yardot, majd TD tutihoz. És ez a Chris Godwin, Antonio Brown kettős, hát ez az Antonio Brown az alapból nehéz elkapó sorból csinált egy annyira fejvakarósat, mert abban biztos vagyok, hogy használni akarják. De még mindig elvileg vannak hülyeségei, vagyis nem most, mert megmondták a Tampánál, hogy mindenről tudtak, de na mindegy, hagyjuk is, nem akarok túl sokat beszélni róla.
Karim Hunt is ezt mondta a Chiefs.
Igen, így van, egyébként ezt teljesen jól mondod. De amíg meg ott van náluk, biztos vagyok benne, hogy használni akarják, amíg a pályán van, és szerintem ő nem Mike Evansből, hanem Chris Godwinból csíp le. Mélyligában mind a kettő kezdő, amúgy meg Mike Evans a nagyon biztos, és igen, nálam is a sorrend Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, de már Godwin nem merném nyugodt szívvel kezdetni. 10 fős ligában és a fölöttiben flex opció Chris Godwin és Antonio Brown is, és akkor így nagyjából elmondtam, hogy mit gondolok róluk. A Titan-eknél én Gronkowski-t kezdettem ezen a héten, szerintem hoz egy TD-t.
Jó. Gergő, végigértünk ezen a hétvégén, izgalmas Week 11 előtt állunk. Meglátjuk, hogy fantasy szempontból ugyanolyan fordulatos lesz, mint a múlt hét, mert az egy példaértékű múlt hét volt olyan szempontból, hogy nagyon sok boom, bust teljesítménye volt tarkítva. Igen. Meglátjuk, hogy most mire lehet számítani. Jó, Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy végighallgatták ezt az epizódunkat is, és ne felejtsétek, hogy megtaláltok minket YouTube-on, Facebookon, Spotifyon és Discordon folyamatosan segítünk bárkinek, akinek szüksége van bármilyen jellegű segítségre, szóval nyugodtan forduljatok hozzánk, ott egy baráti beszélgetés és közösség is alakult ki, szóval, és már csak egyetlen dolog van hátra, hogy ne felejtsétek el, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!